Hajtsuk meg a fejünket. Uram, amint mi összegyűltünk itt ezen a ragyogó húsvét reggelen, és látjuk, amint a kis rügyek utat törnek, és a méhek berepülnek, és elveszik az ő részüket, és a madarak úgy énekelnek, mintha a szívük megszakadna az örömtől, azért, mert van egy húsvét. Mi hisszük, hogy te feltámasztottad Jézust a halálból sok évvel ezelőtt, a mai napon, és mi ezt az emlék napot ünnepeljük. És hadd jöjjön mindannyiunk közé ma egy húsvét. Hadd értsük, mint az ő szolgái az ő igéjét, hogy mi akkor az ő közösségében voltunk, és hogy most mi vele együtt fel vagyunk támadva, és együtt ülünk mennyei helyeken. Áld meg a szolgálatot, itt a tabernákelben, és az országokon át, ahová ez elmegy, ezen a telefonon keresztül. Gyógyíts meg minden beteget és lesújtottat. Legyen az ő számukra is egy húsvét, és egy kivonulás a betegségből az erőbe, és azok, akik a bűnökben és vétkekben halottak, éljenek ők ma Krisztuson keresztül. És mi dicsérünk téged, mert mi ezt az ő nevében kérjük. Ámen. Ezt én bizonyosan egy csodálatos megtiszteltetésnek vélem, hogy ma reggel újra itt lehetek Jeffersonville, Indiánában, ezzel a nagy gyülekezettel, amely zsúfoltságig tele van, állnak minden felé, körben és kívül, és mindenfelé a helyeken. Nektek mondom, embereknek, akik telefonvonalban vagytok az egész országban, hogy itt ma egy gyönyörű reggel van. Ma reggel 5 órakor az én kisbarátom, egy vörösvegyű, felrepült az ablakomba, és felébresztett engem. Úgy tűnt, mintha az ő kis szíve megszakadna, amikor mondta, ő feltámadt. Én mindig úgy gondoltam erre a kis madárra, mint amely nekem egy barátom, mert szeretem őt. Mint az a legenda mondja róla, egy kis barna madár látta őt a kereszten szenvedni, ahova a bűn helyezte őt. Természetesen a kis madárnak nem volt bűne, neki nem azért a kis madárért kellett meghalnia. De ő oda repült a kereszthez, és megpróbálta kihúzni a szögeket az ő kis csőrével, és a begye teljesen vörös lett. És ez az, ahogy én is akarom, hogy az enyém legyen, mint egy pajzs, amellyel megpróbálom védelmezni ezt a dicsőséges dolgot, amelyért ő meghalt. Felismerve azt, hogy a mi időnk itt korlátozott, különösen azon barátok számára, akik ezen a telefonon hallgatnak, fel szeretném hívni a figyelmeteket egy fényképre, amelyet bizonyos idővel ezelőtt felvettek egy kamerával, egy látomásról, amely nekem itt a tabernákelben volt, amikor elindultam Indiánából Arizonába, ahol nekem 7 angyallal kellett találkoznom egy piramis formában. Nem tudva, hogy mi fog történni később, amikor oda mentem, azt gondolva, hogy ez lesz az én életem vége, mert hogy senki nem bírná ki azt a robbanást, és én biztos vagyok benne, hogy ti mindnyájan ismeritek a történetet. És aztán a Sabino Canyonban, egy ehhez hasonló reggelen, mialatt imádkoztam, egy kard lett a kezembe helyezve, és azt mondta, ez az ige, és az ige kardja. Később az angyalok megjelentek úgy, ahogy meg lett profétálva. És ugyanabban az időben egy nagy fénycsoport eltávozott onnan, ahol én álltam, és felemelkedett 30 mérföld magasságba a levegőben, és kör alakban, ahogy az angyalok szárnyai csináltak, és felrajzolta az égre egy piramisnak az alakját az angyaloknak ugyanolyan összeállításában, amelyek megjelentek. A tudomány elkészítette a fényképet egészen Mexikótól, amint az az Észak-Arizonától jött, ahol a Szent Szellem mondta, hogy én állni fogok 40 mérföldre Tucsontól északkeletre. És az felment a levegőbe, és a Life magazin közzé tette a fényképet, egy rejtélyes valami egészen fent az égen, abban a szférában, ahol nem lehet semmilyen nedvesség, ahol nem lehetséges semminek a párolgása, 30 mérföld magasan és 27 mérföld szélességben. És éppen onnan jöttek fel, ahol azok az angyalok voltak. Nos, ők megkérdezték, hogy megtudják, a tudomány az egyikük Tucsonban tudni akarta annak jelentőségét, de én nem mondtam el nekik. Ti mindnyájan tudtátok azt, mert előre elmondtam, de ez nem az ő számukra volt, ez a ti számotokra volt. És így ő szólt hozzám, és azt mondta, a hét pecsét ki lesz nyitva. A Biblia hét titka, hétszeres titka, amely be volt zárva a világ megalapítása óta, ki lesz jelentve. És mi, noha egy kis, alázatos csoport vagyunk, összehasonlítva az egész világgal, mi élvezzük ezeket az áldásokat, azoknak a titkoknak a meghallgatását, házasság, elvállás, a kígyó magja, és mindezek a különböző kérdések teljesen kilettek számunkra jelentve, nem ember által, hanem maga Isten által, aki megnyitotta ezt a hét titkot. Amint a gyülekezet volt, hogy az miként volt Krisztusban már a kezdetben, és hogy az miként lesz kijelentve az utolsó napokban. És most, amint az felemelkedett, nekünk arról megvan a fényképünk a táblán, de azután nekem van egy fényképem, amely itt fekszik előttem. Ha megfigyelitek, ahogy a Life magazin közölte azt, de én kíváncsi vagyok, hogy az én láthatóan jelenlévő hallgatóságom igazán megnézte már a fényképet. Látjátok? Látjátok? Azon a módon, ahogy azt kell. Emlékeztek, hogy amikor az a látomás jött, akkor én a jelenések könyvének témájáról prédikáltam, ahol a régi bírák, ahol mi láttuk Jézust a jelenések egyben, amikor elkezdtük megnyitni a hét pecsétet, vagy a hét gyülekezeti korokat helyesebben, közvetlenül a hét pecsétek megnyitása előtt, Krisztus ott állt olyan hajjal, mint a gyapjú, fehér, és én azt ecseteltem nektek, hogy a régi angol bírák és a hosszú idővel ezelőtt élt bírák, amikor ők felmentek a bírói székre, hogy felesküdjenek, akkor nekik egy legfelsőbb hatalom lett adva. Ők egy fehér parókát viseltek, ahogy az volt a fejükön azért, hogy bemutassák az ő legfelsőbb meghatalmazásukat. Nos, ha ti megfordítjátok ilyen módon a fényképet, és ránéztek, ti valószínűleg láthatjátok ezt a hallgatóságból, hogy ez Krisztus. Nézzétek meg az ő szemeit, amint ide néznek olyan tökéletesen, ahogy csak lehet, viselve az ég és föld legfelsőbb istenségének is, bírájának fehér parókája. Látjátok az ő szemeit, orrát és a száját? Csak fordítsátok meg a fényképet abból az állásból, ahogy ők azt közölték. Ilyen módon ez az, ahogy ennek lenni kellett. És ti látjátok ezt? Ő a legfelsőbb bíró. Nincs más, hanem csak ő. És ez újra egy tökéletes azonosítás, egy igazolás, hogy ez az üzenet az igazság. Ez az igazság. Ez igaz. És ez őt nem egy harmadik személyé teszi, hanem az egyetlen személyé. A fehérrel, látjátok a sötét, az ő arcát, szakállát és szemeit? És figyeljétek meg, ahogy ő néz, tőle jön ez a fény, amely a jobb oldalán világít, ahová ő néz, és a kereszten ez volt az, ahová ő nézett, jobbra, ahol ő megbocsátott a bűnösnek. Az ő feltámadásának fényében, mi még mindig az ő nevében megyünk tovább. Azt kívánom ma reggel, hogy bárcsak lenne annyi idő, hogy erre a látványra fordítsam, amely a kétségnek minden árnyékán túl van, igazolva lett az elmúlt 30 vagy 35 év alatt éppen itt a gyülekezetben, odalent a folyótól kezdve, amikor ugyanez a fény leszállt itt Jeffersonville-ben 1933-ban, és azokat a szavakat szólta, hogy amiként Keresztelő János azért lett küldve, hogy előfutára legyen Krisztus első eljövetelének, úgy, úgy, a te üzeneted előfutára lesz a másodiknak. A végidőben vagyunk, és mi ezt látjuk. Néha csodálkozunk azon, hogy miért nem terjedt el ez az egész földön. Talán egyszer lesz lehetőségünk elmagyarázni ezt, ha Isten úgy akarja. Most azt akarnám, hogy lapozzatok a ti bibliátokba, amiként mi mindig hisszük, hogy először az igének kell jönnie az ige olvasásnak. Én mindig ezt olvastam, mert ez az én beszédeim embernek szava, és az hibázik. De az Isten igéje soha nem hibázhat. Most mi olvasni fogunk a Szentírásokból egy részt. És mi szeretnénk, ha ti először a Bibliának három helyéhez lapoznátok, amelyet én kiválasztottam, hogy azokból olvassak. Az egyik a Jelenések első részében van, és a 17. és 18. versek, ez az, ahol ő megjelent az ő gyapjú fehér hajával, és lábai olyanok voltak, mint az ér. És azután én azt is akarom, hogy vegyétek a Bibliátokban a Róma 8.11-et. Ma reggel én három részt választottam arra, hogy a Szentírásokból olvassak az én mai üzenetemhez, amit az Úr helyezett a szívemre a feltámadásra. És azután szeretném, hogy a Márk 16 első és második versét is vegyétek. Ezekből fogom megvonni az én összefüggéseimet. Most a Jelenések 1.18-ban olvassuk ezeket az igéket, 17. és 18. versek. És amikor én láttam őt, leestem a lábaihoz, mint egy halott. És ő rám helyezte a jobb kezét, így szólva hozzám, ne félj, mert én vagyok az első és az utolsó. Én vagyok az, aki élek és halott voltam, és íme én örökké élek. Amen. És nálam vannak a halálnak és a pokolnak kulcsai. És a római levélben a 8. rész 11. versében ezt olvassuk. De ha annak szelleme, aki feltámasztotta Jézust a halálból lakik bennetek, ő, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, meg fogja eleveníteni a ti halandó testeiteket is az ő szelleme által, amely bennetek lakózik. És most a Márk 16. részében, ez a feltámadás része, a 16. rész első és második verse. És amikor a szombat elmúlt, Mária Magdaléna, az anyja és Mária Jakab anyja és Salome illatos keneteket hoztak, hogy eljöjjenek és megkenjék őt. És korán reggel, a hétnek első napján a sírbolthoz mentek, napfelkeltekor. Nos, az én témám ma reggel, amelyet én témául akarok venni, ez a napfelkelése. És a téma tárgyul én a megelevenítő erőt akarom felhasználni. Nos, ti tudjátok, talán hallgattátok a rádiót és a különböző lelkészeket beszélni, és a mi nemes Neville testvérünk ma reggel szólta az ő húsvéti témáját a feltámadásról, és én azt gondoltam, hogy talán egy kicsit másik ösvényt választanék, nem azért, hogy különbözzek, hanem csupán, hogy egy kicsit többet tegyek hozzá számotokra, talán egy másik szögből. Az írások, bármilyen szögből veszitek az írásokat, az mindig Jézus Krisztust jelenti ki. Semmilyen módon nem tudtok eltérni attól. Ez mindig őt jelenti ki. Nos, amint a világ manapság egy emlékező szolgálaton, vagy legalábbis az Egyesült Államoknak a Földnek ezen az oldalán ma reggel, a gyülekezetekben és mindenütt ünnepelik a legnagyobb diadal emlékét, ami az embereknek valaha is volt. Én azt gondolom, hogy ő, mint megváltó, amikor meghalt, vagy mint csecsemő, amikor ő megszületett, nem lehetett volna itt, ha csak nem jött volna le a földre, és amikor ő meghalt, akkor ő bizonyosan jóvátételt tett a bűneinkért, de mégis sok szép kisbaba született, és sokan voltak, akik szenvedtek és meghaltak egy valódi okból, de soha nem volt olyan, aki fel tudta támasztani önmagát újra eddig a napig. Nos, ez a legnagyobb hét a történelemben. Minden idők legnagyobb ünnepéje, ez a húsvét az, ahol ő bebizonyította azt, amit mondott. Egy ember mondhat dolgokat, és az mégsem pontosan az, amelyben alaposan lehet hinni mindaddig, amíg az be nincs bizonyítva, hogy az igaz. És amint Isten, aki ezt mondta, bizonyíts minden dolgot, mindent megpróbálj, és tartsd meg azt, ami jó, ő nem csináltatna veletek valamit, amit ő maga nem csinálna meg. Így ő bebizonyította, hogy ki volt az, aki meghalt a mi bűneinkért. És most ez nem csupán egy emléknapja mindezeknek a nagy húsvéti virágoknak, és húsvéti felkötőknek, és rózsaszínű nyulaknak, és így tovább, amelyekbe mi belekerültünk, és szent ünneplések, ami rendben van, de nem ez a valódi dolog ezen a módon. Ahogy az emberek manapság próbálják mondani, nekünk lábat kellene mosnunk egyszer egy évben, csütörtökön, és pénteken pedig vennünk kellene az úrvacsorát, és mindezek a különböző tanítások, ők vitatkoznak, hogy vajon ezen a napon, vagy azon a napon kellene, vagy hogy egy szombat napon kellene, vagy a hét első napján, vagy mindezek a dolgok egyszerűen csupán tradíció. Mi haszna lenne bárminek ezek közül a számotokra, hogy akár volt-e nagy bőjtőd, vagy nem volt, ha nincs benned élet, az csak egy megemlékezés, ami ellen semmi kifogásunk nincs, de ők bizonyosan eleget tettek a tradícióknak, de a fő dolgot elhagyták. Sátánt nem érdekli, hogy te mennyire vagy vallásos, vagy hogy mennyire van igazad a te tanításodban. Ha nélkülözöd az életet, akkor úgysem fogsz felmenni. Nem számít, hogy mennyire vallásos vagy, mennyire jó vagy, vagy hogy hány gyülekezethez tartozol, vagy fogsz tartozni, az egyáltalán nem számít semmit, ha nem születtél újjá. Azért, ha Isten feltámasztotta Jézust a halálból, akkor őt egy megemlékezésért támasztotta fel. És ez a feltámadási reggel csupán csak egy nap az évben, vagy egy bizonyos nap, amelyet mi ünnepelünk, vagy pedig mi az ő feltámadásának részesei vagyunk. Mit jelent az számomra? Mit jelent az a te számodra? Most mi hisszük hitáltal, hogy ő feltámadott a halálból, de annak mi köze van én hozzám? Az 2000 évvel ezelőtt volt. Most, hogy megtaláljam ezt a témát, amint én fáradt voltam, és a karom fájt az injekcióktól, melyeket az ápolónő adott nekem, mert én most a tengeren túlra megyek, amint ti tudjátok, egy pár nap múlva, és nekünk meg kellett kapni ezeket az oltásokat a fiamnak is nekem. És kolera, sárgaláz, meg minden ellen, és meglehetősen ki voltam merülve, beteggített. Ez pedig a császár írja elő, hogy megkapjuk ezeket az oltásokat, mielőtt egy másik nemzetbe megyünk. És ő azt mondta, adjátok meg a császárnak, ami a császári. De azután adjátok meg az Istennek, ami az Istené. És amint én ott ültem, azon tűnődve, hogy mit is mondhatnék ennek a várakozó hallgatóságnak ma reggel, amelyért én nagyon hálás vagyok, és a férfiakért és asszonyokért, akik letennék életüket a vonalra azért, amit te mondanál, hogyan kellene csinálnom, mit kellene témául vennem. És aztán, mi alatt ott ültem, majdnem elaludva, az ajtóm recsegett kint a ház homlokzati oldalán, senki nem volt ott, csak én, tudásom szerint. Figyeltem, egyszerűen nem értettem helyesen. Egy idő után a dolgozószoba ajtaja, ahová én tanulmányozni járok, recsegett, és valaki rázta az ajtót. És oda mentem az ajtóhoz, és kinyitottam azt, és meglepetésemre egy szép, kicsi, sárgahajú, kékszemű kislány állt ott, és úgy nézett ki, mint egy kis húsvéti virág. Most itt ül, és rám néz. Átnyújtott nekem egy lapot. És az a, persze én feltételezem, hogy amikor hazamegyek, akkor lesznek húsvéti lapok, és így tovább. De ez volt az egyetlen, minthogy elmentem otthonról, amit kaptam. És ő azt mondta, Branham testvér, ez a papától és tőlem van. Biztos akart lenni abban, hogy a tőlem rajta van. És az ő ízületi gyulladással tolószékben ülő apja küldte ezt a lapot. Amikor én átvettem azt, és megköszöntem a kis drágának, amint ő megfordult és eltávolodott az ajtótól, akkor én kinyitottam a lapot, és ennek a lapnak az ábrája alapján vettem a témám. Mert a lapon a Szent Márk 16:1 és 2 volt, nap felkelte. A nap felkelőben volt. Azután én erre gondoltam, és azután a megelevenítés tárgyát, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadását vettem témául. Nos, a nap felkeléskor. Nos, volt egy idő, amikor a világ teljesen sötétségben volt, alak nélkül volt, és kietlen volt. És teljesen be volt borítva vízzel, és ott hevert a sötét, komor és sivár atmoszférában. És az Isten szelleme mozgott a vízen, és azt mondta, legyen világosság. Istennek oka volt arra, hogy azt tegye, mert lent a víz alatt magok voltak, amelyeket ő plantált, és azoknak napsütésre volt szükségük, hogy megelevenedjenek. És az első világosság, amely valaha is adva lett a Földön, az Isten mondott igéje volt. Az első világosság, amely valaha is érintette a Földet, az Isten mondott igéje volt. Ő azt mondta, legyen világosság, és világosság lett. Az a sötétséget világossággá változtatta azért, hogy örvendező teremtményeket és életet hozzon a földre. Azután az Isten szelleme, amint az szeretettel és együttérzéssel mozgott azon a nagy napon, a teremtés hajnalának első napján a földön, a nap felkelt, és végig söpört sugaraival, és felszárította a vizeket a földről, és alkotott egy atmoszférát odafönn, és annak első idejében örömöt és életet kellett hozni a földre egy maga által. Az egy nagy óra volt. De ó, az a nap felkelte semmiben nem volt olyan, mint a húsvét reggelének nap felkeltje. Ez alkalommal, amikor a nap felugrott az égre, akkor az nagyobb napfelkeltét hozott létre, mint valaha. Mert ezzel a napfelkeltével nagyobb hír jött, mint a kezdetben lévő napfelkeltével. Ez a napfelkelte egy olyan hírt hozott, hogy ő feltámadott. ő megelevenedett a halálból, ahogy azt ő megígérte. Ő feltámadott a halálból. Amikor az első alkalommal felkelt a nap a teremtésben, akkor az egy üzenetet hozott arról, hogy lesz a Földön élet, halandó élet. De ez alkalommal, amikor a nap felkelt, akkor ott egy dupla nap felkelte volt. Egy másik nap fiú támad fel. Ez nem csupán a nap felkelte volt, hanem a fiú támad fel azért, hogy örökkévaló életet hozzon Isten minden megígért magjának, akiket ő előre ismeret által látott a földön feküdt. Amint a növényi élet sem élhetett annélkül ott a kezdetben, hogy a NAP életre nem hívta volna, éppen úgy, mint ma, amikor az Isten fiai a földön vannak, akkor a NAP fiú világosságára van szükség, hogy őket az örökkévaló életre hozza. Az ő választottjait, akiket ő a világ megalapítása előtt ismert, önmagában kiválasztotta őket a világ megalapítása előtt. És húsvét reggelén, tehát a mi testeink ebben a sárban feküdtek valahol akkor, mert mi a föld pora vagyunk, és a mennyben volt egy emlékkönyv, és az ő tulajdonságai ő benne voltak, tudva ezt, mivel hogy Istennek az a fia feltámadott, ez minden fiút életre fog kelteni, akik előre el voltak rendelve erre a nagy időre. Ő tudta, hogy ez meg lesz. És mennyivel dicsőségesebb napfelkelte volt ez, mint a kezdetben, akkor, amikor először hajnalodott. Nos, erről a húsvéti pecsét nagy feltöréséről. Nos, ma nekünk van egy tuberkulózis húsvéti pecsét. Az emberek üzeneteket küldenek egymásnak, hogy támogassák ezt a nagy alapítványt, vagy ösztönzést az orvosok és az orvostudomány számára azért, hogy dolgozzanak valamin, hogy késteltessék, vagy segítsenek a tuberkulózis ellen. Ezek pecsétek, amit mi egy húsvéti pecsétnek hívunk, amikor üzenetet küldünk egymásnak. De amikor megkapjuk az üzenetet, akkor a pecsét fel van tépve, mert a pecsét az, ami bezárta az üzenetet belülre. És most ezen a napfelkeltén az igazi húsvéti pecsét fel lett törve, és a halál utáni élettitka ki lett jelentve. Azelőtt az idő előtt mi nem tudtuk. A világ sötétségben csoportosult. Körbe tapogatózott emberek, gyanakvás. Elméletek voltak az emberek szívében, melyeket a hagyományok hoztak létre. Az emberek bálványokat imádtak, imádták a napot, imádtak mindenféle isteneket, és mindenfajta népek, akik állításokat tettek, ők mind a sírba mentek, és ott maradtak a sírban. De a valódi pecsét fel lett törve, és valaki, aki egykor úgy élt, mint mi, és meghalt, ahogy mi is meg fogunk halni, de feltámadt a halálból. Micsoda reggel! Soha hasonló nem volt a világ egész történelmében. A titok ismerté lett, hogy ő mind a feltámadás, mind pedig az élet is volt. És ő azt mondta, amikor eljött azon a reggelen, mert én élek, ti is élni fogtok. Nem csupán ő volt a feltámadás kedvezményezettje, hanem mindazok a magok, amelyek az Isten nagy ígéretében nyugodtak, szintén annak az életre feltámadásának részesei lettek. Mert ő azt mondta, mert én élek, ti is élni fogtok. Ez volt a pecsét feltörése, mert ő felelevenítetett, úgy mindenki, aki Krisztusban van, fel lesz ő vele elevenítve. Ebben a dicsőséges napfelkeltében Isten bebizonyította, illetve igazolta az ő igéjét. Az összes homály és kétség, amelyek az emberek elméjében mozogtak, elvétettek, mert itt volt ő, aki egykor élt, evett, ivott és közösségben volt az emberiséggel, aki azt mondta, hatalmam van letenni az életemet, és hatalmam van azt újra felvenni. És most ő nem csupán megtette azt az állítást, hanem be is bizonyította, hogy az igaz. Ó, hogy ez milyen dicsőséges dolog! Én bizonyos vagyok ma reggel, hogy még mi, akik hiszünk, mi sem tudjuk felfogni azt, hogy ez milyen nagy dolog volt. Azért, mert ő feltámadott a halálból, azért már mi is feltámadtunk a halálból, mert ő benne voltunk. Figyeljétek meg most! Amint a homály befedezte a földet, és a magok nem tudtak élni a nap felkelése nélkül, és a homály befedezte a földet, és most a NAP fiú feltámadott, és az összes homály eltűnt ezáltal a világosság által, amint az szétterjedt a nemzeteken, az emberekhez úgy, hogy ő nincs itt, hanem feltámadott. Micsoda egy állítás. Ő bizonyította az ő igéjét. Ő bizonyította, hogy az igaz, mert ő most legyőzte a halált, a pokolt és a sírt. Az ördög háromságát. A halált, pokolt és a sírt. Mert Sátán a halál szerzője, ő a pokol birtokosa és a síré is. És az volt a Sátán háromsága, melyet egy dolog okozott, és az a halál volt. A halál, mert te a sírba mész, és ha bűnös vagy, akkor a pokolba mész. Mind ugyanaz az egy dolog, a Sátán háromsága, amely a halál volt, azt tartotta az embereket fogságban mindazon évek alatt. De most az Isten igaz háromsága, amely egy Krisztusban szemmel láthatóvá téve, aki az élet volt, és feltörte a pecséteket, és legyőzte az ellenséget, és feltámadt az egyetlen igaz és élő Isten. Én vagyok ő, aki halott voltam, és örökké élek, és nálam vannak a halálnak és a pokolnak kulcsai. Isten egyben emberé lett, és közöttünk lakózott, és legyőzött minden ellenséget. És bebizonyította, hogy a Sátán háromsága le lett győzve, és az Isten háromsága ismertetve lett, mert egyedül csak Istennek volt ereje visszahozni újra az életet. Ő volt az az Immanuel, Isten szemmel láthatóvá lett téve testben. Nem csoda, hogy azt állíthatta ott a Máté 27. részében, hogy minden hatalom a mennyben és a földön az én kezemben lett adva. Elküldelek benneteket, hogy legyetek az én tanúim az egész világ számára. Ő legyőzte mind a halált, a pokolt és a sírt. Ő nem csak azt tette meg, és kijött, diadalmaskodott a mennynek és a földnek minden erejével, mindaz, ami az Atya volt, mindaz, ami a Szent Szellem volt, és mindaz, ami valaha is volt, az ő benne volt. Minden hatalom a mennyben és a földön nekem adatott. Minden más erőtlen, ő azt legyőzte. Nos, és azután nem csupán azt, hanem ő igét küldött az ő tanítványainak, az ő benne hívőknek, ne féljetek, mert én vagyok az, aki halott voltam, és újra élek örökké. És nálam vannak a halálnak és a pokolnak kulcsai. Én azokat már legyőztem. Többé ne féljetek, mert Istennek minden előre és eleve elrendelt magja életre fog térni, amikor a világosság szétterjed a földön a dicsőséges evangéliumból. Minden korban elő fogja hozni azt a termést, amelyet Isten elrendel. Ő feltámadt a halálból. Ó, hogy ez micsoda csodálatos dolog. Én élek, vagy megelevenedtem. A szó jelentése, a megelevenedtem szóé, ez a görög szó azt jelenti, hogy valami olyan, ami élővé lett téve a halál után. Mint a mag, amely a földbe kerül, és meg kell, hogy halljon a magnak minden egyes része. Annak meg kell rothadnia a mag összes részének. És az életnek összes része, amely a magban volt, elő kell, hogy jöjjön újra. Ő megelevenedett. Nem csak ez, és el fogom küldeni ugyanazt az életet, amely engem megelevenített, azt a hatalmat, amely engem kihozott a sírból, és el fogom azt küldeni rátok, hogy megelevenítsen benneteket, azért, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. A Lukács 24. rész 49. versében ő azt mondta, imé én elküldöm tirátok az atyának ígéretét, de maradjatok, vagyis várjatok Jeruzsálem városában addig, amíg felruháztattok erővel a magasságból. Azért, hogy megmutassa, hogy ő abból nem csupán az összes hasznot húzta ki, hanem ő azokat a hasznokat meg is osztotta. Ő megváltani jött, vagyis életre hozni azokat az eleve elrendelt magokat, amelyeket Isten látott a világ megalapítása előtt, és belehelyezte az ő nevüket az életnek könyvébe. És ők itt vannak a földön reménység nélkül, ő nem csupán azért jött, hogy az áldás legyen, hanem hogy megossza az áldást minden eleve elrendelt maggal. Nos, ha a mag nem volt a földön, akkor az nem élhetett. Annak a földön kellett lennie, és csíráztatottnak is. Nem számít, hogy milyen hosszú ideig volt az a sötétségben tartva, de az elő fog jönni, amikor a NAP fiú rásüt. Figyeljtek meg most, hogy azért jött, hogy azt megossza velünk. Nem csoda, hogy az evangélium jó hír. Maga az evangélium szó jelentése a jó hír. A jó hír mi az? Ha egy ember meghal miértünk, akkor az egy jó hír. Ha Krisztus megszületett, akkor az egy jó hír. De soha egy hír! Soha még egy olyan hír nem volt, mint ez a hír, hogy ő, aki az ígéretet tette, meg is erősítette az ígéretet. Azután ő örökké él, és nála vannak a halálnak és a pokolnak kulcsai, az ő kezében. Az összes homály félre lett rázva. Több homály már nem volt látható, mert a fiú felkelt a sírból. Nem az volt, hogy hát ő el fog jönni, vagy eljöhet, ő már eljött. Az evangélium a jó hír. Figyeljétek meg, hogy magának az evangéliumnak üzenete arról szól, hogy bizonyítja az embereknek azt, hogy ő feltámadott. Menj és mondd el az én tanítványaimnak, hogy én feltámadtam a halálból, és találkozni fogok velük, hogy ezt megerősítsem nekik. Ó, Istenem, ahogy ezekben az utolsó napokban újra világosság lesz az egész földön, és én be fogom bizonyítani a tanítványaimnak, menj és mondd el nekik, hogy én nem vagyok halott, és én nem egy hagyomány vagyok, hanem én az élő Krisztus vagyok. Én találkozni fogok velük. Vidd el ezt az üzenetet az én tanítványaimhoz, hogy én feltámadtam a halál. Ez az evangélium, a jó hír. Te azt mondod, így van ez? A zsidó levél 13.8 azt mondta, ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Mi az ő kedvezményezettjei vagyunk, azok, akiknek bizonyítanunk kell, hogy az ő élete most bennünk van, ennek az életnek a kedvezményei. Az életet még soha nem éltek egy ilyen életet. Ő volt az Isten fia. És ő meghalt, és az kizárta azt. De amikor ő újra feltámadta halálból húsvét reggelén, akkor mi, mint az ő szolgái, meglettünk bízva általa, hogy menjünk el az egész világra, és vigyük el ezt a jó hírt minden személynek, hogy ő él. És hogyan tudnánk ezt csupán szó által megtenni? Mert megvan írva, az evangélium nem csupán szó által jött, hanem a Szent Szellemnek ereje és megnyilvánulása által azért, hogy bebizonyítsa, hogy ő él. Most, ha van egy másik evangélium, amint Pál beszélt az egyik csoporthoz, meg vagyok lepődve azon, hogy ti egy másik evangéliumhoz fordultatok. Másik persze nincs, hanem csupán egy színlelt hitű evangélium egy felekezeti képzelgésre, elfordulva attól a jó hírtől. És azért, mert én élek, ti is élni fogtok. és én bennetek élek, és azokat cselekedetek, amelyeket én teszek, János 14:12, a cselekedeteket, amelyeket én teszek, azok fognak engem azonosítani bennetek. Micsoda üzenet! Nem csoda, hogy nekünk volt egy sötét világ teológiánk, de az estének idején újra élet fog jönni. Az estének idején lesz egy feltámadás. Világosság lesz az estének idején. Nos, annak az üzenetnek a lényege, amely el lett küldve, az volt, hogy ő feltámadt a halálból. Mi az ő kedvezményezettjei, mi akik osztozunk ő vele a feltámadásban, hasznot húzunk ebből úgy, hogy bebizonyítjuk a világnak, hogy ő él. Mi ezt nem tehetjük csupán szavakkal, nem tehetjük meg ezt embereknek valamilyen hagyományával, mi csupán pontosan azt tükrözzük, amire mutatunk. Ma én attól félek, hogy sokan közülünk nem hoznak embereket Krisztushoz. Mi őket egy gyülekezethez, egy elmélethez hozzuk. De nekünk őket Krisztushoz kell hozni. Ő az egyetlen, és az az egyetlen, akinél az élet van. Akinek megvan a fiú, annak élete van. És ha egy olyan embernek az élete lett belétek sugározva, aki meghalt, akkor ti ugyanazt az életet fogjátok élni, amit ő él. Ha egy embernek a vére egy bizonyos típusú volt, és ti vennétek azt a vért az egyik emberből, és becserélnétek annak az embernek a vérét egy másikba, akkor neki teljesen ugyanaz a típusú vére lenne. És ha bennetek lévő szellem halottnak van számítva, és ti azzal az élettel vagytok felkenve, amely Krisztusban volt, az rajtatok van. Róma 8:11 mondta, ha az a szellem, amely feltámasztotta Krisztust a halálból, bennetek lakózik, akkor az meg fogja eleveníteni a ti halandó testeteket is. Ugyanaz az élet, ugyanaz az erő, ugyanazok a kedvezmények, amelyek neki voltak itt a földön Istentől. Ő megváltott benneteket egy magot, akit Isten előre ismert, akiknek nevei belettek téve a bárány életének könyvébe a világ megalapítása előtt. És az a feltámadás evangéliumi világosság az igen megerősítése. Honnan tudtuk, hogy ő volt a Krisztus? Onnan, hogy ő bebizonyította azt, amiről ő beszél. Honnan fogom megtudni az óra üzenetét? Isten bizonyította azt, amit ő megígért, és ő arról beszél. Ez az azonosítás, hogy mi kedvezményezettek vagyunk ővel a feltámadásban. Ő bebizonyítja azt, amiről beszél. Amit ő megígért, hogy Krisztusban megteszi, azt ő bebizonyította a feltámadásban. Amit ő megígért a Mózes napjaiban, azt ő bebizonyította. Amit ő megígért az Énok napjaiban, azt ő bebizonyította. Az apostolok minden napjaiban ő azt bebizonyította. Most ezekben a napokban ő bizonyítja azt, amit mondott, mert ők annak a magnak a részei, amelyek az élet könyvében voltak képviselve, amelyekért ő eljött, hogy visszaváltsa őket újra Istennek. Ó, micsoda üzenet! Husvét reggelén nem csak, hogy ő támad fel, hanem az ő kedvezményezettjei is feltámadtak vele. Ők Krisztusban voltak az ő megfeszítésekor. Ők benne voltak az ő feltámadásakor. Mi az ő kedvezményezettjei vagyunk. Megelevenedve, miután halottak voltunk a sötétségben. A hitetlenség megsötétedett világa, ahová a gyülekezetek és a felekezetek és így tovább kiúztak bennünket. És van valami bennünk, ami így kiált, ó, mi akarjuk Istent, éhezünk és szomjazunk Isten után. Csatlakoztunk a metodistákhoz, baptistákhoz, a pünkösdiekhez, presbiteriánusokhoz, meg a többiekhez, és még mindig rossz volt valami, mi azt még egyszerűen nem tudtuk megtalálni. És hirtelen, mi alatt a sötétségben tapogatóztunk, a nagy feltámadás eljött hozzánk az Isten megígért igéjének megnyilvánulásában. Amiként ő volt az Isten megígért igéjének megnyilvánulása. Én nem hagyom az ő lelkét a pokolban, és azt sem engedem meg, hogy az én szentem rothadást lásson. Ő szemmel láthatóvá tette az Isten minden szavát, amely neki meg lett ígérve. Ő azt bebizonyította, amikor feltámadt húsvét reggelén. Most azok, akik egykor a sötétségben tapogatóztak, és szerették volna tudni, hogy lábat mosnak-e ezen a napon, vagy megtartsanak-e egy bizonyos napot, vagy megcselekedjenek-e bizonyos szabályokat, és mindazok a dolgok elmúltak! Mert ott volt egy dicsőséges feltámadás, amely tönkretette minden ember készítette dolgokat, amit az ember valaha is tett, és minden ember készítette okoskodást. Addig az ideig még soha nem volt egy olyan ember, aki le tudta tenni az életét, és azt újra fel tudta venni. Ő lerontotta az ő tudományos bizonyítékaikat azzal, hogy újra feltámadt. Amikor ők azt mondják, hogy Jézus Krisztus nem ugyanaz tegnap, ma és mindörökké, és hogy ő az ereje nem ugyanaz, és hogy az ő evangéliumja nem ugyanaz, amikor pedig a Biblia azt mondja, hogy az ugyanaz. Isten lerontott minden felekezetet, minden tantételt, és tovább haladt az ő Szent Szellemével, amint azt ő megígérte és bebizonyította nekünk, hogy ő él. Mi az ő feltámadásának kedvezményezettjei vagyunk. Miután halottak voltunk a világban, bűnökben és vétségekben, ő megelevenített együtt ő vele, feltámasztott vele, és most mennyei helyeken ülünk, Krisztus Jézus. Ő hozza, az ő szelleme elhozta az ő ugyanazon életét újra a földre. Ha az Isten szelleme, amely feltámasztotta Krisztust, a testet, a felkent testet, ha Isten szelleme felkente azt a testet olyan módon, hogy mikor az a mag belehullott a földbe, akkor ő egyszerűen nem hagyta őt ott nyugodni, nem, megelevenítette őt és feltámasztotta. Ugyanaz a szellem, ugyanazon cselekedetek által, ugyanazon erő által, és ugyanazon jelek által, ha bennetek van, akkor az benneteket is feltámaszt. Szeretnék itt számotokra egy kis írásáját felolvasni. Szeretném, ha odalapoznátok egy másik íráshelyre, amelyet itt feljegyeztem. Ez segíthet nektek egy kicsit. Ez a harmadik Mózes könyvében található a 23. rész 9. versétől a 11-ig. Figyeljetek nagyon! A törvényben, a Lévita törvényben, Isten szólt Mózeshez. Figyeljétek! Mindezek a dolgok most jelképek, és mi most megállunk itt egy pár pillanatra, hogy belemenjünk ebbe a jelképbe. És az Úr szólt Mózeshez, ezt mondva, szólj az Izrael gyermekeinek, és mondd meg nekik, amikor ti bementek arra a földre, amelyet én néktek adok, arra a helyre, abba a pozícióba, amelyet én adtam nektek, most te szólj az Izrael gyermekeinek, hogy amikor ti elérkeztek erre a bizonyos helyre, amelyet én megígértem nektek, hogy benneteket odaviszlek, amikor ti bejuttok erre a földre, most itt a természetest beszéli, és a szellemit jelképezi. És le fogjátok aratni annak termését, ti megkaptátok azt, amiről én nektek beszéltem, akkor ti hozzátok el a termésetek zsengéjének kívéjét a papnak, és ő meg fogja lengetni a kívét az Úr előtt azért, hogy az számotokra el legyen fogadva, a szombat utáni napon lengesse azt a pap. Ha bármely szenttartás lenne, akkor annak a szombat napon kell jönnie, amely a 7. napja volt, ami a szombat. De észrevettétek ebben a megemlékezésben, hogy azt a 7 első napján kellett meglengetni. A kévét, amely a ti magatoknak a zsengéje volt, amit ti elvettetek, amikor az felnő és megérik, akkor vágjátok le azt, a kévét, és vigyétek oda a papnak. És ő vegye azt, és lengesse meg az Úr előtt, a ti elfogadásotokért, hogy ti el vagytok fogadva. Ti eljöttetek a kévétekkel, és neki azt meg kell lengetni az Úr előtt, nem a szombatnapján, a 7., hanem az első napon, amelyet mi vasárnapnak hívunk. Vasárnap, a napnapja. Persze ez egy római szó, amelyet ők a nap napjának hívnak, a nap Istenért. De hogy az mennyire megváltozott, az már többé nem a NAP, hanem ez a FIU nap, a fiú napja. Ez a búzának a magja az első Istentől, aki feltámadt a halálból, amit meg kell lengetni a gyülekezet felett, mert mi vagyunk az ő magja, és ezek az elsők a magból, azok közül, akik elaludtak, meglengetve a hét első napján. Vasárnap ő feltámadt, viszontlátást intett, és felemelkedett a magasságba az emberek jelenlétében. Figyeljétek meg, hogy az volt Isten búzájának első magja, aki feltámadt a halálból, Isten első búzamagja. Isten megelevenítő ereje által Isten megelevenítette az ő életét, feltámasztotta őt a halálból, és ő volt azoknak az első zsengéje, akik aludtak, az első zsenge. Ő volt a kéve. Ez az, amiért nekik meg kellett lengetniük a kévét, mert az volt az első, amely érettségre jött. És az meg lett lengetve, mint Istennek való háladás emléke, azzal a hittel, hogy a többi is jönni fog, az egy jel volt. És ma azért, mert ő volt az Isten első fia, aki a teljes érettségre jutott, hogy Istenben legyen, ő fel lett tépve a földről, és meg lett lengetve az emberek felett. Ó, micsoda hegy, dicsőséges lecke! A megelevenítő erő által az első. Noha ő jelképezve volt, és sok alkalommal, amint azt később látni fogjuk, hogy ő jelképezve volt, de ez valóban első zsengéje volt azoknak, akik aludtak. Ő meg lett lengetve a megígért mag felett, amelynek az élet ígérve lett, ő meg lett lengetve pünkös napján, amikor a mennyből olyan hang jött, mint egy lengő, hatalmasan zúgó szél, és az lengett az emberek felett, a pünkösdi emberek felett, akik ott bent voltak pünköstkor, várva az eljövendő áldásra. És hogy újra meg legyen lengetve, mi felismerjük az utolsó napokban, a Lukács 17:30 szerint, újra a fiú napján, azon a napon, amelyen az embernek az FIA ki lesz jelentve, illetve újra meg lesz lengetve a nép fölött. Nos, ki ez az embernek fia? Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt, és az ige testé lett, és közöttünk lakózott. És ha mindaz a tanítás, amely nekünk van, és az Isten igének a megerősítése, az Isten igéje által, jelek és csodák által, amelyeket ma látunk, hogy a Lukács könyvében itt, amelyről éppen idéztünk, illetve a Lukács 17. részének 30. verse, és a Malakiás 4 és a különböző íráshelyek, amelyeket mi ismerünk, hogy az ige újra megvan lengetve az emberek fölött, hogy az emberek hagyományai halottak, és Istennek a fia újra él közöttünk a Szent Szellem keresztségével, és életet ad nekünk. Amiként Krisztus volt az első, hogy feltámadjon az összes proféták közül, és így tovább, noha sok helyen volt jelképezve, ő volt azoknak az első zsengéje, akik aludtak, és a mennyasszony, amely Krisztusból jön, kijön a gyülekezetből, kell, hogy legyen egy kéven meglengetve újra az utolsó napokban. Ó, nekem! A kéve meglengetése! Mi volt a kéve? Az első, amely érettségre jutott. Az első, amely bizonyította, hogy búza volt. Amely bizonyította, hogy az egy kéve volt. Halleluja! Biztos vagyok benne, hogy látjátok, miről beszélek. Az meg lett lengetve a nép felett. És az első alkalommal elő fog jönni akkor, amikor a mennyasszony kora lesz, egy feltámadásul a sötét felekezetiességből lesz egy üzenet, amit az ige teljes érettsége újra visszaváltoztat annak teljes erejére, és meg lett lengetve az emberek felett ugyanazokkal a jelekkel és csodákkal, amelyeket ő akkor tett ott. Mert én élek, ti is élni fogtok, szólt az ő feleségéhez. Mert én élek, ti is élni fogtok. Micsoda egy feltámadás volt az, és micsoda egy feltámadás ez, hogy megelevenedtünk a halálból, élővé téve Krisztus Jézusban, Isten megelevenítő ereje által. Ő meg lett lengetve nekik. Az ige, ami ő volt, vissza lett lengetve nekik a pünkös napján, az ige szemmel látható lett. Nos, és amint én mondtam, annak újra meg kell lengetetnie az utolsó napokban. Nos, például, te azt mondod, hát most várj egy percet, Branham testvér, én ismerek egy gyülekezetet, amely, hát én is ismerek, látjátok? Most például, mi van, ha mi visszamennénk ma délután Tucsonba, most, és mindegyikünknek lenne egy, mi egy nagy vadonatúj kadilekben mennénk, és az összes ülés szarvasbőrből lenne, a legfinomabb bőrből, amely finom és jó benne ülni, és a padlózata plusz borítású lenne, és a kormánykerék nikellel bevonatú lenne, és gyémánt kövekkel kirakva, és a motor műszakilag meg lenne vizsgálva, hogy pontosan a megfelelő motor, és a kerekeknek, mindegyiknek a csapágyai jól megzsírozva, és a gumiköppenyek mind defekt, ellenállók és kipukkalásmentesek lennének, és minden tudományosan meg lett volna vizsgálva, azok lelettek tolva az összeszerelő szallagról, mindkettő, és mind a kettő fel lett volna töltve benzinnel. Az a hajtóerő, a benzin, mert abban van az oktán. De most, amikor te meg akarod őket indítani, noha mind a kettő hasonlóan néz ki, de az egyiknek nincs szikrája, semmi tüzerő. Hát, mondod, az erő a benzinben van, Branham testvér. De engem nem érdekel, hogy mennyi erő van a benzinben, ha nincs ott egy szikra, hogy azt az erőt szemmel láthatóvá tegye, ha csak nincs ott egy erő, hogy az megerősítse azt, hogy az benzin, akkor az lehet akár víz is. Amíg nem számít, hogy hány teológus állítja, hogy milyen jól van felépítve a gyülekezetet, hogy mennyi iskolázottságod van, hogy mennyire hasonló a Bibliával, mindaddig, amíg a kéve meg nincs lengetve, amíg a Szent Szellem el nem jött a személyre, hogy megelevenítse az igét, a benzin az igét jelképezi, az az igazság, de a szellem nélkül az nem mozdul. Túl sok hangsúlyt fektetünk a mechanikára, és semmit a dinamikára. Szükség van Isten dinamikus erejére, Jézus Krisztus feltámadási erejére a gyülekezeten azért, hogy szemmel láthatóvá tegye és beteljesítse azt, hogy ez benzin. Az lehetne egy benzines kannában is, és lehet, hogy mégis víz, látjátok? De annak az egyetlen bizonyítéka, tedd ezt az életet abba, és akkor az bizonyítani fogja, hogy vajon benzine vagy sem. És amikor megpróbálod beletenni a Szent Szellemet egy felekezetbe, akkor az annyit ér, mintha megpróbálnád, kaphatsz egy sercegést, tönkre fogod tenni a motorodat, mert teljesen elszenesedik. De ó, én annyira örülök azért, hogy van egy 10,000 oktános erő az Isten igéje és a Szent Szellem, hogy azt begyújtsa és feltámassza az Isten erejét az ember életében, vagy az asszony életében, vagy egy gyülekezet életében. Az letolta a kedileket odaát az úton a Szent Szellem dinamikus ereje alatt, amely visszajött, és meg lett lengetve az emberek fölött pünkös napján, amely őt ugyanazzá tette tegnap, ma és mindörökké. Ott volt az első kéve, aki az összes prófétából feljött, aki az Istennek a fia, az összes prófétának királya. Voltak gyülekezetek, gyülekezetek, menyasszonyok, menyasszonyok, gyülekezetek, menyasszonyok, menyasszonyok. De el kellett, hogy jöjjön egy! Halleluja! El kell, hogy jöjjön egy valódi menyasszony! El kell, hogy jöjjön egy, akinél nem csupán a mechanika van, hanem annak a dinamikája is, amely a gyülekezetet élővé teszi, és amely az ő feltámadásának erejében mozog. Amíg el nem érkezünk ahhoz a helyhez, amíg meg nem találjuk azt a helyet, addig mi haszna van annak, ha a kerék agyat fényesítjük.
Mi haszna van annak, ha kikozmetikázzuk, vagy kifényesítjük, amikor nincs benne a dinamika? Nem számít, hogy a mechanika mennyire bizonyul helyesnek, de kell hozzá egy dinamika, hogy az működjön. Ez az, amit ő bebizonyított. Halleluja! Ez az, amit húsvét bizonyított. Ő nem csupán az ige volt, hanem ő maga volt az Isten a dinamika az igében. Ez rázta életre Jézus Krisztus testét, amely hideg, merev és halott volt a sírban, és feltámasztotta újra, és a követ elgördítette. Én vagyok az, aki halott voltam. Annyira halott volt, amíg a nap is azt mondta, hogy ő halott. És a hold is azt mondta, hogy ő halott. És a csillagok is azt mondták, hogy ő halott. És az egész természet azt mondta, hogy ő halott. És most az egész világnak fel kellett ismernie, hogy ő újra él. Ő nem csupán a mechanika, az Isten igéje volt, hanem ő volt a dinamika, hogy azt bizonyítsa. És amint ő, mivel ő a vőlegény, ezért a mennyasszonynak meg kell jelennie, mert az neki része. És az csak az összes kinyilatkoztatás beteljesedésének a szemmel láthatósága lehet, melyeket a többiek szóltak a mennyasszonyról. Csak az tudja szemmel láthatóvá tenni. Ha az valami olyat tesz, ami különbözik a vőlegénytől, akkor az nem a mennyasszony. Mert ő a vőlegény húsából hús, és az ő csontjaiból csont, élet az ő életéből, erő az ő erejéből. A mennyasszony a vőlegény, amiképpen a férfi és az asszony egyek, és az asszony az ő oldalából lett kivéve. Úgy a mennyasszony vette az ő szellemét, az asszonyi szellemet a vőlegénytől. A húst az ő oldalából, és megalkotta mind a mechanikát és a dinamikát, a felesége. Az ő szellemét és az ő testét, és azt összetette, és mechanikát és dinamikát alkotott. Amíg a gyülekezet, vagy az emberek, mindezek a húsvéti nyuszik és ceremóniák, és a nagy gyülekezetek és cicomák kudarcok fognak vallani és elmúlnak. Amíg a gyülekezet nem válik mind dinamikává, mind pedig mechanikává, és az Isten szellem, amely őt mozgatta, hogy azokat a dolgokat tegye, amelyeket ő tett. Ha ő 16 hengert hajtott, akkor a mennyasszony is azt fogja. Ámen! Mert ő azt mondta a János 14:12-ben, aki hisz én bennem, az is meg fogja tenni azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek. Én megbízom őt az én dinamikámmal, és az ő mechanikájában úgy, hogy a világ nem fog tudni annak ellenállni, és én fel fogom őt támasztani az utolsó napon. Ez a húsvéti üzenet, a dinamika és a mechanika együtt. A mechanika a dinamika nélkül nem jó, sem a dinamika a mechanika nélkül. Te sikíthatsz és kiabálhatsz, fel és leugrálhatsz mindent, amit akarsz, és ha megtagadod ezt az igét, akkor annak semmi haszna nem lesz. Te csupán kurblizod körbe a dugattyút, oda viszed a szikrát, hogy gyújtson, de nincs benzin, ami lángra lobbanjon. Csak akkor fog működni, ha azok összetalálkoznak. Amen. Tehát az egyikük mozdulatlanul ül, és a másik fel fog menni. Ez az egyetlen dolog, ami lesz. Mégis az mind a kettő hasonlóan nézhet ki, mind a kettő állíthatja, hogy gyülekezet, mind a kettő állíthatja, hogy mennyasszony, de az egyiknek van mechanikája és dinamikája. Az megvalósítja azt, amiről ő mondta, hogy az igaz. Az egyszerűen nem fog mozogni. Nem számít, hogy mennyire jó a mechanika, mindaddig, amíg a dinamika el nem jön. Amikor a dinamika eljön, akkor a tűz fellobban, hogy kapcsolatba lépjen a benzinben lévő oktánnal. És amikor az robban, akkor az gyulladást okoz. És az a gyulladás működtet minden mozgást, minden mozdulatot, mert ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Ez a feltámadás. Ez Istennek a valódi ereje, a mechanika a dinamikával. Figyeljétek meg, hogy a szellem az, amely megelevenít. Ez a szikra, amely gyújt, ez nem a benzin, amely gyújt, a szikra az, ami meggyújtja a benzint. Látjátok? Nem tehettek semmit nélkülem, de velem mindent megtehettek. Amint ő az ige, az az élő atya, amint az atya engem küldött, én úgy küldelek benneteket. Amint az atya meggyújtott engem is, beletöltött engem mindenbe, én csak azt teszem, ami kedves Isten. Nos, amint ő engem küldött, én úgy küldelek benneteket ugyanazzal a mechanikával, és ugyanarra a dinamikára van szükség, hogy azt működtesse. És ezek a jelek fogják követni azokat, akik állítják, hogy megvan nekik a mechanika, a dinamika elfoglalja az ő helyét. Pál azt mondta, az evangélium nem csak beszéden jött hozzánk, nem csak benzinen keresztül, hanem szikrán keresztül is, hogy azt működtesse. Íme tessék, az ezen a módon jött hozzánk. Ez ugyanaz a szellem, amely őt feltámasztotta, amely megelevenítette az igaz hívőt az örökkévaló életre. Most emlékezzetek, hogy potenciálisan most figyeljetek, amint túllépjük az időnket. Figyeljetek meg, ugyanaz a szellem, nos a Róma 8.1, most csak olvassuk el újra Róma 8.1-ben, és meg fogjuk látni, hogy mit mond ez. Rendben, és nem a Róma, akarom mondani a 8.11, bocsánatot kérek, a Róma 8.11-ben. De ha, itt van a probléma, itt van az ő fogása, de ha annak a szelleme, Isten, a Szent Szellem, amely feltámasztotta Jézust a halálból, bennetek lakózik, nos, íme itt van, ha a vőlegény szelleme a mennyasszonyban lakózik, amikor Isten megalkotta az ő első vőlegényét, ő először a vőlegényt alkotta meg, és ő mind férfi, mind pedig asszony is volt szellemben, megformálta őt a föld porából azért, hogy anyaggá tegye, és figyeljetek meg, hogy amikor ő megalkotta Évát Ádámból, akkor ő nem egy másik darab agyagot vett, hanem ugyanabból az agyagdarabból vett. Ugyanaz az ige, mert Ádám a mondott ige volt, látjátok? Belőle vett ki, és azután vette a neki férfiúi és asszonyi szelleme volt, és azután ő elvette Ádámból az asszonyi szellemet, és belehelyezte azt Évába. Így az még mindig része Ádám szellemének, az Ádám husa, azután Ádám szelleme volt az a dinamika, amely megelevenítette az ő testének mechanikáját. Tehát a mennyasszonynak először az ő testéből való testnek kell lennie, és csontjából való csontnak. Akkor miként válik ez a halandó test az ő testévé? Egy percen belül rá fogunk térni, látjátok? Hogyan van az csinálva? Hogyan? Mi az a nagy átalakítás? Figyeljtek meg! Most, ha annak a szelleme, Istené, aki feltámasztotta Jézust a halálból, bennetek lakózik, akkor ő, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, meg fogja eleveníteni a ti halandó testeteket is az ő szelleme által, amely bennetek lakózik. Ó, nekem! Az eleve elrendeltek, persze, mint a mag, amelyek a földön feküdtek, akikben élet volt. Sokan közülük halottak voltak, ők csak rothadt magok voltak, a vízek és más dolgok kiégették őket. De tudjátok, ott feküdtek már a magok készen az életre, Isten tudta, hogy az ott feküdt. Nos, az eleve elrendeltek az elsők, akik megelevenedtek a Szent Szellem által, mert a Szent Szellem azért jött, hogy az övéit igényelje. Nos, ez most mély, és legyetek bizonyosak, hogy ezt jól megragadtátok. Nos, amiként a nap nem azért lett elküldve a földre, hogy köveket hozzon életre, amely szintén föld volt, nem azért volt, hogy az összes földet életre keltse, hanem azért, hogy a föld ama részét keltse életre, amely egy életet fedett körül. Nem minden ember fogja Krisztust elfogadni, ó nem, hanem azok a földnek ama része, amely körbefedi Istennek előre elrendelt életét, ezek azok, akiket ő eljött, hogy megelevenítsen. Ők azok. Nos, az a föld ott feküdne a napon, és azt mondaná, ó, ez az öreg nap annyira forró, és a szikla azt mondaná, ez az öreg nap annyira forró, de az a kismag azt mondta, ez az, amit én keresek, és kezdett előtörni az életre. Ez megelevenítette a földnek azt a részét. Mert a nap nem azért lett küldve, hogy a sziklát elevenítse meg. Nem azért, hogy a földet elevenítse meg, hanem hogy a mag életét elevenítse meg. Nos, a Szent Szellem most eljön, persze az nem azért lett elküldve, miért nem fogadja be azt minden ember? Mert az nem nekik lett küldve. Egy fickó azt mondta nekem, én nem hiszek, engem nem érdekel, hogy te mit mondsz. Ha te fel tudnád támasztani a halottat, vagy bármit, és betegeket tudnád gyógyítani,
És ezt bárhogy bebizonyítani, én még mindig nem hiszem azt. És én azt mondtam, persze, hogy nem. Te egy hitetlen vagy. Ez számodra semmit nem jelent. Ez még csak nem is neked lett küldve. Ez azoknak lett küldve, akik hinni fogják. Az üzenet a hívőknek szól. Azok számára, akik elvesznek, ez bolondság. De azok számára, akik Krisztusban vannak, és részei annak a magnak, ez élet. Az én nyers kis történetem arról a parasztról, aki alátette a tojást, vagyis a sastojást a tyúk alá. Látjátok? Az a kis sas teljesen, ő egy furcsa kinézetű kis teremtmény volt, amikor ez a paraszt azt a dolgot tette, amit tett, hogy betette ezt a tojást a tyúk alá, és az kiköltött egy furcsa kinézetű csirkét. És az egy furcsa fickó volt, nem úgy nézett ki, mint azok, tollai nem olyanok voltak, mint azoké, és ő egyszerűen egy furcsa kis fickó volt. És az összes többi csirke felismerte, hogy ő egy furcsa szerzett. És a tyúk körbejárt, ő még azt az ételt sem szerette, amellyel a tyúk őt táplálta. Neki egyszerűen nem tetszett a baromfi udvarban való kapirgálás, neki ahhoz semmi köze nem volt. Így ő csodálkozott, hogy miért kellett neki mégis ilyen furcsának lennie. Látjátok? És ő soha nem ízlelt bármit sem, amit ő éppen csak annyit evett, ami életben tartotta őt. Mert neki nem ízlett annak az íze, látjátok? Mert ő nem egy csirke volt. Kezdjük azon. Látjátok? És a tyúk kotkodásról, és tudjátok, a csodák napjai már elmúltak. Olyan dolog nincs, csatlakozz a gyülekezethez. A kis fickónak ez egyszerűen nem jól csenget. Így ő körbe követte a tyúkot, amíg egy napon az ő mamája, az öreg sas tudta, hogy ő annyi tojást tojt, és hogy egy hiányzott. Tudta, hogy az a sas ott volt valahol, ezért elindult, és hogy megkeresse őt. És ott körözött a hegytető felett, és lent a völgyben, és mindenhol, ahol az lehetett. Abban az időben, amelyben neki meg kellett születnie, ideje volt számára, hogy ki legyen költve. Azt mondta, talán bejött egy holló, és elvitte a tojásomat. Talán egy keselyű. Én nem tudom, valami felvette a tojásomat. De én tudom, az a tojás benne van az én gondolatomban. Van nekem egy fiam valahol, meg kell őt keresnem. Így tesz Isten, ő az a nagy sas. Az ő gondolataiban ő tudta, hogy lesz neki egy gyülekezete. Tudta, hogy lesz neki egy népe. Nem számít, hogy mi ölte át őket. Nem számít, hogy mi alatt lettek kiköltve. De ő keres. Ő keresi az ő sajátját. És egy napon a történet folytatódik. Ez az öreg sas elrepült a baromfi udvar fölött, mindenfelé nézett és megtalálta őt. Ó, azért a feltámadásért, hogy ő felismerje, hogy ő valójában ő tulajdonképpen nem csirke volt, ő egy sas volt! És őt mindig arra tanították, hogy lefelé nézzen, hogy bogarakot keressen, vagy valamit a baromfi udvarban. De ő hallott egy kiáltást, amely azt mondta, nézzél ide fel! És ő felnézett maga fölé, és ott volt egy teremtmény 4 méteres szárnyakkal, amelyek erősebbek voltak, mint az összes csirké együttvéve a baromfi udvarban, és ő azt állította, hogy az az ő fia. Ő azt mondta, mama, hogyan juthatok hozzád? Ő azt mondta, csak ugorj, kezd el mozgatni a szárnyaidot, mert te egy sas vagy. Látjátok? Ő tudta, hogy neki volt valahol egy fia. Nem számít, hogy az miben lett felnevelve, de neki volt valahol egy fia. És Isten tudja, halleluja, neki van egy eleve előre elrendelt gyülekezete. Ő tudta, hogy neki vannak fiai és leányai, és egy menyasszonya, aki valahol vár, amikor a Szent Szellem elkezd afölött repülni a lengő kéve. Ó, nekem, ő ugyanaz tegnap, ma is mindörökké. Nem valamilyen kitalált történet, hanem egy valóság. Nem számít, hogy hányan próbálták neki elmondani, hogy egy sas, ő nem tudta, hogy mi az a sas, de ő mégis egy sas volt. És addig nem értette azt, amíg nem látott valamit, ami őt visszatükrözte, helyesebben, amit ő visszatükrözött. És amikor mi nem egy felekezetet látunk, nem egy filozófiai doktort, nem egy jogi doktort, nem egy jó szomszédot látunk, hanem egy Istennek fiát, aki Istennek a képére lett formálva, az Isten dinamikái erejével azért, hogy
Válaszoljon ezeknek a napoknak kérdéseire, hogy ő ugyanaz tegnap, ma is mindörökké, és akkor benneteket semmilyen tyúk nem fog visszatartani. Ő keresi a mamáját. Ő egy sas, kezdjük azon. Ő felismeri, ez a valódi sas felismeri az Isten igéjének hívását. Miért? Ő egy sas. Egy sas a sashoz. Az ige a megalapítás előtt, az ige az igéhez. Az eleve elrendelt ige az adott óra számára megígért igéhez. Ti felismeritek a pozíciótokat. Ő keresi azt. Akkor ez a földi test megvan elevenítve, és az Isten megelevenítő szellem által az Isten igéje iránt való engedelmességre visz. Gyorsan, amikor ő azt akarta tudni, hogy hogyan juthatna oda a mamájához, akkor azt tanították neki, hogy azt nem teheti meg. Te nem juthatsz magasabbra, mint ahogy ugrani tudsz. Ő egy csirke, hátjátok. De ez a sas azt mondta, ez nem úgy van. Hát akkor nézd meg a csirkéket. Nem számít, hogy milyenek a csirkék, te egy sas vagy. Csak kezd el kiterjeszteni azokat a szárnyakat, és gyakorold egy kicsit azokat. Kezdj el felfelé mozogni. Az ige, az igéhez. Azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, ti is meg fogjátok tenni. Aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén meg fogja tenni. Látjátok? Mert én élek, ő is élni fog. És ha az a szellem, aki feltámasztotta őt a halálból, bennetek lakózik, akkor az megeleveníti a ti halandó testeteket is. Látjátok? Mit tesz ez? Most figyeljetek, hogy tudjátok. És ez a húsvét, én szeretném, ha ez többet jelentene a számotokra, mint amit bármely húsvét valaha is jelentett. Látjátok? Szeretném, ha látnátok ezt. Mi tudjuk, hogy ez mit tett ő érte, de én szeretném, ha látnátok, hogy nem fog, hanem ugyanazt már meg is tette, értetek. Látjátok? Mit tesz ez? Megeleveníti a halandó testet. Ezt a halandó testet, amelyben élünk, az megeleveníti. Más szavakkal életre kelti. Nos, te valamikor egy nagy szivarral a szádban járkáltál, meg minden, vagy egy csomó cigarettával, és ti asszonyok, akiknek valamikor rövid hajatok volt, ki voltatok festve, és úgy viselkedtetek, és rövid nadrágokat hordtatok, és efféle dolgokat, hirtelen valami kiáltott, és ti lenézetek ide, és az az ige volt az. Látjátok, az megelevenítette a ti, te azt mondtad, nekem többé nem kell rövid nadrág, nekem nem kell többé pálinka, nincs többé a hazugság, nincs többé lopás, nincs többé ez és az. Látjátok, a szellem, amely őt feltámasztotta a halálból, bennetek lakózik, és a ti halandó testeteket, a földporát, engedelmesség alá fogja vetni. Látjátok, mi ez? Kinek való engedelmesség? Krisztusnak. Ki a Krisztus? Az ige. Nem a teológia, hanem az ige. Aztán te azt mondod, hogy ezek a dolgok, ó, én azt gondolom, hogy az rendben van, ha az asszonyok nadrágot viselnek, amikor az ige azt mondja, hogy nem. Látjátok, az megelevenít benneteket ehhez. Látjátok, ti ahhoz vonva vagytok. Látjátok, ezek vagytok ti azután. Az lesz, az ige részeivé lesztek. Testeteket nem. Hát mondod, hát most hadd mondjak neked valamit. Az én pásztorom engem nem érdekel, hogy mit mondott a te pásztorod. Ez az, amit az ige mond. Ha te egy csirke akarsz lenni, akkor menjél velük. De ha a pásztor ettől az igétől eltérően beszél, akkor ő nem a sasoknak a táplálója, hanem ő a tyúknak táplálója. Látjátok? És nem a sasoké. Látjátok? A sas táplálékot eszi, látjátok? Ez megeleveni. A Biblia azt mondta, hogy ezt helytelen tenni, és a férfi is így tovább, és amit mindnyájan tesztek, az helytelen. Azt mondjátok, a csodák napjai elmúltak. Ez a Biblia azt mondta, hogy ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Ha ők azt mondják, hogy ez gondolati telepátia, és ez valamilyen gondolatolvasás, ez a felismerés, és mindezek a látomások és dolgok értelmetlenségek, látjátok, ők csirkék, ők nem tudják, hogy mi az a sastáplálék. De testvér, amikor hallod azt a kiáltást, akkor valami benned van, te egy sas vagy, kezdjük azon. Miért? Te vagy a mag, amelyet a FIU feltámadása felvirrasztott, és a lengetett kéva a földön, hogy felismertesse veled, hogy te egy sas vagy, és nem egy felekezeti csirke. Látjátok? Nos, ha az a szellem, amely feltámasztotta őt a halálból, az ige dinamikája bennetek lakózik, akkor az megeleveníti a ti halandó testeteket is. Most hogyan van, hogy mi az ő testének teste, és az ő csontjainak csontjai vagyunk?
mert gyorsan, amíg mi halandó bűnösök voltunk, halandóak, készek a meghalásra, ezek a testek, az megeleveníti a testet. Mi az, hogy megeleveníti? Életre kelti. Az a szellem, amelyik egykor szeretett inni, futkározni, házasságtörést elkövetni, és mindezek, az meg lett elevenítve. Nos, az a dolog meghalt, és te feltámadtál, az megeleveníti a te halandó testedet. Ezért a ti testetek a dinamika temploma. Mert miért? Kezdettől fogva része vagytok a mechanikának. Ott van a ti feltámadásotok. Ima a gyülekezet a feltámadásban ő vele. Ezek a testek épp most meg vannak elevenedve. Látjátok? Ti hallottátok? Hittétek? Ez megváltoztatott benneteket a felekezetből az igéhez. Látjátok? A dinamika, ha az rászáll a vízre, akkor az egyszerűen fröcsköl. A csodák napjai elmúltak, pom-pom-pom. Ó, én hiszem a Bibliát, pom-pom-pom. De nincs, pom-pom-pom. Pom-pom. Látjátok? De amikor ő eltalálta azt az 1000 oktánt, brrr, már el is megy, látjátok? Ó, a dinamika eltalálta azt. De ha az a csirkét találja el, akkor semmi haszna. De amikor az eltalálja a sast, akkor ő kimegy. Amen. A dinamika a mechanikával. Látjátok, mire gondolok? Azaz, hogyha ő egy igazi sas, akkor érteni fogja. Hadd tárjak ki számatokra itt egy kis íráshelyet. Azt hiszem, hogy megszakadt a telefonvonalunk, de mi még itt vagyunk. A Szent János 5.24-ben Jézus azt mondta, aki hallja az én beszédemet, és hisz abban, aki engem elküldött, örök élete van annak. Most figyeljtek, én lemegyek az utcán, és egyszerűen ezt szó szerint veszem, hogy mi ez, a szellemi megértés nélkül, nem sugalva, hogy ez bármi más mondana, hanem egyszerűen ezt mondva, amit ez mond. Látjátok? A megfelelő szó itt a görögben, az eredetiben ezt mondja, aki érti az én beszédemet. Most, hogy bebizonyítsam, hogy ez helyes, itt megyek lefelé, és jön itt az utcán egy részeg, és valaki másnak a felesége karolja át, és káromkodik, és Isten nevét hiába veszi a szájára, és eféle hasonlók. Figyelj! Hallottad, hogy mit mondott az a prédikátor? Hallottad? Igen, hallottam azt. Ez nem azt jelenti, hogy neki örök élete van. Látjátok? Látjátok? Aki érti az én beszédemet, ő, aki egy sas. Nos, Branham testvér, én ettől több írás helyet akarok. Rendben van. Az én juhaim hallják az én hangomat, idegentők nem követnek, amint az a házasság és elvállás esetében elhangzott a napokban, amikor nekem azt a Szent Szellem mondta, akkor én jöttem és elmondtam azt egyszerűen úgy, ahogy ő mondta nekem. Az egyik lelkész hölgy igen élesen nekem támad, kisé üvöltve, azt mondta, azt hiszem, hogy elfoglalta Isten helyét. Azt mondtam, nem, asszonyom. Azt mondta, hát te azt mondtad nekik, hogy az ő bűneik meg vannak bocsátva. Mondta, hogyan? Mondta, arra csak Istennek van hatalma. Látjátok, egy másik farizeus. Látjátok? Én azt mondtam, tudod, csak azért, hogy tudjál róla, hogy Jézus mondta Péternek és az apostoloknak, miután ő megkapta annak a kijelentését, hogy ki volt ő, Péter azt mondta neki, te vagy Krisztus, az Istennek fia. Ő azt mondta, áldott vagy, látjátok, Jónának fia, mert nem hús és vér jelentette ki ezt neked, hanem az én atyám, aki a mennyekben van, jelentette ki ezt neked. Erre a sziklára építem az én gyülekezetemet, a pokol kapui sem vehetnek diadalt ellene. És én odaadom neked a kulcsokat, amit csak megkötsz a földön, én azt megkötöm a mennyekben. Amit te megoldasz a földön, ez a testélet ígéről való isteni kijelentés. Ha az testé volt azokban a napokban a fiú, a vőlegény által, akkor az ma test a mennyasszony által. Látjátok? Akinek a bűnét elengeditek, azok el lesznek engedve. Akiknek a bűnét megtartjátok, azok meg lesznek tartva. Nos, a katolikus gyülekezet ezt felszedte és odaadta az ő papjainak, de ez testi. Figyeljtek meg, hogy az a szellemi, kijelentett ige volt, ami azt tette. Ez az oka, hogy ő azt mondta nekik, hogy menjenek és kereszteljenek az atyának, fiúnak, Szent Szellemnek nevében. Ő tudta, hogy ők tudják, hogy ki ő. Az egyik napon egy kis prédikátorral beszélgettem, aki azt mondta nekem, nos, Branham testvér, én kijöttem és csatlakoztam, átmentem egy bizonyos gyülekezetbe, egy pünkösdi gyülekezetbe,
Amikor a pünkösdiek most kezdték elvenni a kerek ostját, tudjátok, azt hiszem, hogy ti erről hallottatok, a kósert, a holdistent, tudjátok, és ők mindnyáján elfogadták azt, és veszik. Ez az ember azt mondta, az ő gyülekezete oda ment hozzá, ő azt mondta, amit én megáldok, az megvan áldva. Nos, hát ez nem az, amit a pap mondott neki, hogy neki hatalma van azt átváltoztatni a Krisztus testévé. Látjátok, csupán az egyikből hat, és a másikból egy fél tucat, ugyanaz. És ő azt mondta, akarok tőled kérdezni valamit. Ő megpróbálta kikerülni a Jézus nevében való keresztség témáját, mert ez volt az az ember, aki azt mondta, hogy az Antikrisztus volt az, amely azt tette. Azt mondta, gondolod, hogy az mind szükséges, hogy egy ember a Jézus Krisztus nevében legyen megkeresztelve? Mondta, igen, uram. Ő azt mondta, miután ő meg lett keresztelve az Atyának, Fiúnak és Szent Szellemnek nevében? Azt mondtam, igen, uram, ő még egyáltalán nem lett megkeresztelve, látod? Ő egyáltalán nem lett megkeresztelve, nincs név, az egy cím. Mondtam, az nincs elismerve. Mondtam, miért mondta Péter? Ő azt mondta, hát most hadd mondjak neked valamit. Azt mondta, nos, az apostolok cselekedete 10:49-ben azt mondja, mi alatt Péter még azokat a szavakat mondta, a Szent Szellem rájuk szállt. De, mondtam, ő azonnal megfordult, és azt mondta, megtilthatná-e valaki a vize, hogy ezek be nem merítkezzenek? Ő azt mondta, nos, te nem olyan régen beszéltél oda át az apostolok cselekedete 19-ről, ahol Pál végigment Efézus felső partjánál, és talált néhány tanítványt, és azt mondta, hát, mondta, ők nem az Atyának, Fiúnak és Szent Szellemnek nevében lettek megkeresztelve. Én azt mondtam, nem, hanem ők megtérésre lettek megkeresztelve, és nem a bűnök bocsánatára. Megtérésre, mert Jézus akkor még nem lett ismertté téve, az áldozat még nem lett megölve. Ő azt mondta, nos, miért kellett nekik újra megkeresztelkedni? Azt mondtam, az az ember, akinél ott voltak a kulcsok, ezt mondta, mert legyen ismert számotokra, hogy nem adatott más név az ég alatt az emberek között, amely által üdvözülnötök kell. Az üdvösség egyedül Jézus Krisztus nevében történik. Amit csak tesztek szóban vagy cselekedetben, mindazt Jézus Krisztus nevében tegyétek. Nincs más név, sem gyülekezet, sem hierarchia, sem címek, sem semmi más. Mégis ő a Saron rózsája, a völd liliuma, a hajnalcsillag, alfa, omega, a kezdet és a vég, Jehova Jire, Rafa, Manassé és mindezek. Ő mindezek a dolgok, de ő mégis ő nincs semmilyen üdvösség azokban a címekben. Jehova, nincs üdvösség. A Sáron rózsája, noha ő az, de nincs üdvösség. Atya, Fiú vagy Szent Szellem, nincs üdvösség, csak a Jézus Krisztus neve. És azután a Biblia mondta, hogy a megtérést és a bűnök bocsánatát az ő nevében kell tanítani, Jeruzsálemtől kezdve és a föld legfelső határáig. Ő azt mondta, gondolod, hogy ez valami különbséget tesz? Én azt mondtam, uram, én akarok tőled valamit kérdezni. Ő és én meg a feleségem egy asztalnál ültünk. Ő egyszerűen átmozdult. Én azt mondtam, mi mindketten arizonaiak vagyunk, itt élünk. És én, és mi ismerjük a mi tanácsházunkat, kerületünket, meg minden, és polgármesterünket, kormányzónkat, és minden. Ő azt mondta, igen. Én azt mondtam, nos, ha én azt mondanám neked, testvér, hogy menj át ide, és rendezz egy ebédet számunkra, Arizona álom kormányzójának nevében, akkor te mennél és aláírnád így, gondolod, hogy ők ezt elfogadnák a pultnál? Hát mondta, azt hiszem, hogy nem. Mondta, miért mondta ezt Jézus? Én azt mondtam, ez az, látod? Miért? Ha én azt mondanám neked, hogy menj és írd alá ezt az ebédet Arizona állam kormányzójának nevében, mi pedig Arizona polgárai lennénk, és tudva ki a kormányzó, nos, te tudnád, hogy Sam Goddard nevében kell aláírni, látod? Mondtam, mert ő az állam kormányzója. Nem kell, hogy téged megkérdezzelek, te tudod, hogy ki a kormányzó. És amikor ő azt mondta, Atya, Fiú és Szent Szellem, akkor ő tudta, hogy ők milyen módon fognak keresztelni, ők tudták, hogy ki volt ő. Az én juhaim hallják az én hangomat. Látod? Látod? Ő azt mondta, ó, értem. De most a következő dolog, hogy fogod-e hinni? Látjátok? Aki hallja az én beszédemet, és hisz abban, aki engem elküldött, annak örök élete van. És amikor ez az új örök élet bennetek lakózik, akkor az a potenciális. Amikor vették most ezt a Szent Szellemet, melyet ők pünköskor vettek, ők voltak a mechanika, most pedig a dinamikának kellett jönnie.
Ők hittek. Tudjátok, ami jó baptista barátaink azt mondják nekünk, amikor mi hiszünk, akkor nekünk az megvan. De nekik az nem volt meg, pedig hittek. Apostolok cselekedete 19 szerint ők hittek, de az nem volt meg nekik. Vettétek a Szent Szellemet, mióta hisztek? Látjátok, nekik rendben megvolt a mechanika, mert az apostolok, illetve akarom mondani Apollós, tanította őket és bizonyította a Biblia által a mechanikát, hogy Jézus a Krisztus, de nekik még nem volt meg a dinamika. Látjátok, erről van szó. Rendben van. Na, Mika, nektek potenciálisan megvan a zálog a váráshoz. Most, amikor megkapjátok a dinamikát, akkor meglettetek elevenítve a halandóból a halhatatlanságba. Ez az egész testet az ige alárendeli. Ez benneteket másképp cselekvővé tesz, másképp kinézővé, másképp élővé, egyszerűen mássá tesz. Most figyeljetek! Megelevenedtetek, ti, akik egykor halottak voltatok a bűnökben és vétségekben és sötétségben, benneteket ő megelevenített. Mi által? Az ő szellem által, amely feltámasztotta Jézust húsvét reggelén a halálból, és ha az a ti halandó testetekben lakózik, most figyeljetek, az meg is elevenít, életre kelt, az ige alá rendel. Most hogyan állíthatjátok, hogy bennetek van a szellem, és közben eldobjátok magatokat az igétől? Ti valami más által vagytok megelevenedve. Mert az a ti halandó testeteket az igéhez fogja megeleveníteni. Az nélkül nem működhettek, csak locsogtok, ha nem hiszitek az egészet. Ha részben benzinetek van és részben víz, akkor sehová sem fogtok eljutni. Látjátok? 100%-ig benzint kell vennetek. Ha nem, akkor vissza fog lőni, és semmilyen erőtök nem lesz. Látjátok? De én hiszem ezt, de nem hiszem azt. Pom-pom-pom-pom. Sehová sem fogsz jutni. De ó, amikor ti a teljességet veszitek. Hadd világosodjon ki azon. Minden szó igazság. Azután, figyeljétek meg most, amint befejezzük, figyeljétek meg ezt. Figyeljétek meg, hogy ez egyszerűen olyan, mint egy kis mag, amely a földben fekszik. Nos, potenciálisan ti fel vagytok támadva. Feltámadtatok, amikor magatokba veszitek a Szent Szellemet, pontosan akkor ti fel vagytok támadva. Testetek potenciálisan fel van támasztva. Nézzétek meg egy kis magot, ültessétek bele a földbe. Annak az ő kutyából kell inni a vizeket, amely leömlik, és amint issza, felhatol ő felé, és egyre inkább felveszi annak a magnak a hasonlatosságát, amely a földbe került. Látjátok? A gyülekezet ezen a módon jött, a megigazuláson, megszentelődésen, a Szent Szellem keresztségén át, és most a világjában van. Látjátok? Az Isten szelleme ezen át jött. És a világ szelleme az Antikrisztuson át jött ugyanúgy, és most kivirágzik a gyülekezetek nagy egyesülésében. Látjátok? Az egész dolog. És az egyén is ezen a módon jön. Minden ugyanúgy működik. Istennek ugyanolyan skáláján, mert ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Figyeljétek, haladtok növekedve a feltámadás teljességére, a szellem által vezetve. És a nap, NAP, húzza a kis növényt, amely Isten forrásából iszik, és egyszerűen tovább. Látjátok, az csupán egy dologból ihat. Ha egyszer olajat öntötök a kis magra, akkor az megöli, ez így van. Ha poshat vizet öntötök rá, régi vizet, amely nem jó, az meg van romolva, akkor az elsatnyítja a növekedést. Az nem fog gyümölcsöt hozni, így van ez? De ha igazi, jó, lágy esővizet öntötök rá, amen, és nem ember készítette vegyé anyagot abban, hanem csak engedjétek, hogy fentről a mennyekből jöjjön, és figyeljétek a kis növény. Semmilyen víz nem fogja úgy növeszteni, mint az esővíz. Ha klort és más anyagokat tesztek bele, ahogy ti megpróbáltok bennünket beadagolni, akkor az első dolog, tudjátok, hogy az megöli a növény. Ez az, ami ma a probléma. Ők próbálnak nekik felekezeti forrásból vizet adni, és az elsatnyítja a növekedést. De engedjétek meg neki, hogy gyertek oda, ahol az írgalomnak harmadcseppjei fénylenek, teljesen körbe ragyog engem éjjel és nappal, Jézus a világ világossága. Akkor az nektek megvan. Akkor. A világosságban járunk, a gyönyörű világosságban. Onnan jön, ahol az írgalom harmadcseppjei fénylenek. Egyszerűen teljesen körbe ragyog engem. Vedd el tőlem ezeket az ember készítette forrásokat. Semmilyen más forrást én nem ismerek, mint csak Jézus vérét. Ez az összes forrás, amit én tudni akarok. Hadd lakozzon az ige bennem, Uram. Öntözd meg azt a te szellemeddel. Figyeljétek meg most, hogyha az a szellem, amely feltámasztotta Jézust a sírból, bennetek lakózik, akkor nektek potenciálisan életetek van. A szellem által vezetve, hogy megelevenítse számotokra az igét, hogy higgyétek azt. A kicsiny dolog tovább törekedik felfelé, ahogy nő. Figyeljétek meg, hogy pünköstkor az ő testük meglette elevenítve egy új életre. Nézzetek egy csomó kis gyávára. Túl sokáig tartalak fenn benneteket? Nézzétek, épp most melegedtem be. Erről van szó, hogy jól érzem magam. Oh, nekem. Figyeljtek meg, hogy ők gyávák voltak. Figyeljtek meg, de megvolt nekik a mechanika, látjátok? De ők mind ott ültek bent, és azt mondták, ó, én félek tőlük, ó, én félek kimenni és kijelentést tenni, mert ó, mindazok a nagy püspökök és dolgok ott kint, ó, én attól félek. Azok a papok és dolgok, én félek ilyen állításokat tenni, félek azt mondani, hogy hittem ő benne. Ó, én egyszerűen nem tudom azt megtenni, látjátok? De hirtelen a dinamika eljött. Igen. És mit tett az? Az nem csupán betöltötte az ő szellemüket belül, hanem az megelevenítette az ő mechanikájukat is. A testük meg lett elevenítve. Többé nem voltak gyávák. Egyből kimentek az emberek elé. Igen, Uram, ti Júdabeli emberek, és ti, akik Jeruzsálemben laktok. Amikor mielőtt meg a dinamika eljött, ők csak mechanika voltak. Látjátok? Ti emberek, akik Jeruzsálemben laktok, legyen ez tudatva számotokra, és hallgassatok az én beszédeimre. Ezek nem részegek, ahogy ti azt feltételezitek. Én egy vagyok közülük. Ez az! Én megmutatom nektek, hogy mi ez. Ez a Szentírás. Ez az! És én mindig azt mondtam, ha ez nem az, akkor hadd tartsam meg ezt addig, amíg az eljön. Nem, ez az, amelyről Joel próféta beszélt, és az fog történni az utolsó napokban, mondja Isten, hogy kiöntöm az én szellememet minden testre. Látjátok? A dinamika bejött a mechanikába. Ők többé nem féltek. Néhányan, akik féltek, hogy bizonyos asszonyok kinevetnek benneteket azért, mert hosszú hajatok van, vagy mert nem viseltek többé kifestést, és néhányan közületek férfiak, akik féltek, hogy a ti szervezetetek ki fog benneteket dobni, amikor megkeresztelitek a gyülekezeteteket a Szentírás szerinti keresztségre, szükségetek van arra, hogy bezárkozzatok a felső szobába, mindaddig, amíg a dinamika el nem jön. Ez így van. Az megváltoztatta őket, megelevenítette őket, mássá tette őket. Ők akkortól kezdve egy megváltozott ember lettek. Az megelevenítette őket egy régi, gyáva életből, egy olyan életbe, mint a Júda tőzsének oroszlánja. Ők teljességgel szembenéztek a mártírsággal, kereszthez lettek szögelve, keresztre lettek feszítve fejjel lefelé, megégették és bedobták őket az oroszlánok vermébe. Többé nem voltak gyávák. A halálnak egyáltalán nem volt felettük diadala. A dinamika benne volt a mechanikában. Igen, Uram, az megelevenítette az ő halandó testüket. Most figyeljetek, itt van egy másik dolog bizonyítékként. Az úgy megelevenítette őket egy olyan módon, tudjátok mi? Hogy ők fellettek emelve a mennyei helyekre, és az ő halandó testük úgy meg lett elevenítve, hogy az ő nyelvük megváltozott. Az csupán az megelevenítette az ő nyelvüket. Ez az, amit a Biblia mondott. És amint az ő halandó testük megelevenedett, az ő nyelvük is megelevenedett. A gondolataik megelevenedtek, a szellemük megelevenedtek, az életük megelevenedett, ők összességben meglettek elevenítve. Megpróbáltak beszélni, és már nem tudtak semmilyen más emberi nyelven beszélni. Annyira meglettek elevenítve az Isten jelenlétében, hogy új nyelven, egy mennyei nyelven beszéltek. Micsoda megelevenítő erő! Ha az a szellem, amely feltámasztotta Jézust a halálból, bennetek lakózik, ó, halleluja, akkor az meg fogja eleveníteni a ti halandó testeteket is. Olyan dolgokat fog veletek cselekedtetni, amelyeket előtte nem tettetek. Ők azután telve voltak megelevenítő erővel. Látjátok? A testetek többé nincs alárendelve a bűnnek, a ti vágyaitok. Ő azt mondta, gyere ki ide! Te azt mondtad, fogd be a szád. Ó, nekünk van a legnagyobb, fogd be a szádat. Ó, nekem, te egy sas vagy. Észrevettétek már, hogy egy öreg sas milyen függetlenül jár? Ő nem ugrál úgy, mint egy keselyű. Látjátok, minden hullára és minden dögre, ami a földön fekszik? Nem, Uram, ő büszkén jár. Fogd be a szádat. Ó, ide hát egy jó ebéd van, de nem nekem.
Az én vágyaim megváltoztak. Az étvágyom más lett. Mert az ember nem csupán a világ dögjeivel él, hanem minden igével, amely az Istennek szájából származik. Az igazán megelevenedett sas ezáltal él. Amen. Oh, és ő feltámasztotta Krisztust a sírból, aki bennetek lakózik, és megelevenítette a ti halandó testeteket bele az ő jelenlétébe. Ti azt felismertétek. Többé nem vagytok dögevők, sasok vagytok. Nem a világ dolgait akarjátok, Isten fia és lánya vagytok. Egy olyan forrásnál ünnepeltek, amelyről a világ semmit nem tud. Ti azt isszátok. Valaki tudja, a világ arról semmit sem tud. Ti elrejtett mannát esztek, amelyről a világ még csak nem is tudott semmit, mert ti sasok vagytok. Meg vagytok elevenítve úgy, hogy oda juthattok hozzá. Itt lent nem tudtok hozzájutni. Fel kell oda jutnotok. Meg kell, hogy elevenedjetek. Oda felemeltettek, hogy az megelevenítsen. Mit csináltak ők? Egy másik nyelven beszéltek. A Biblia mondta, hogy azt tették. Ők az ég alatt lévő minden nyelven beszéltek. El tudnátok azt képzelni, hogy azok a halandó testek, amelyek ott voltak, azt mondják, hát én nem tudom, hogy én azt hittem-e vagy nem. Hirtelen ők úgy meglettek elevenedve, hogy a Júda törzse oroszlányának bátorsága szállt beléjük a meglengetett kéve felett. Ó, a sas jött, hogy hívja az ő sajátját. És ők nem szerették a saját életüket a halálig. Amen. És többen lesznek, akik oda fogják adni az ő életük vérét, ezért a Szent Szellem evangéliumért, és ennek karmazsin áradatáért. És a fiúnak újra meg kell jelennie az utolsó napokban, a mennyasszonyban. A megelevenítő erőnek el kell jönnie, hogy kielevenítse őket ezekből a halott felekezetekből és hitvallomásokból, az élő Isten élő igéjéhez. Nem. Az őket új életre elevenítette meg. Az ugyanazt teszi most a számunkra. Figyeljétek meg azután, hogy ők úgy meglettek elevenítve abba a megelevenítő erőbe, most én, figyeljetek nagyon most, megpróbálom nektek megmutatni. A megelevenítő erő nem csak az ő lelkükben volt, hanem az teljesen rajtuk volt. Az nem csupán a dinamika jött be, hogy megelevenítsen, hanem az megelevenítette a mechanikát is. Látjátok, hogy mire gondolok? Ők annyira meg voltak elevenedve, hogy a nyelvük elkezdett egy más nyelven beszélni. Annyira meg voltak elevenedve a feltámadott Krisztus ereje által, amik kezeiket rátették, annyira meg voltak elevenedve a megelevenítő erővel, hogy amikor rátették kezeiket a betegekre, akkor azok meggyógyultak. Az megelevenítette a ti halandó testeteket. Meggyógyultak az ő kezeiknek rátevés által. És a szellem megelevenítette az ő Istennel való közösségüket, amíg ők új annyira belelettek elevenítve az Isten jelenlétében, hogy amikor egy személy meghalt és lelke eltávozott, akkor az visszahívta őt újra az életbe. Amen! Dicsőség! Most vallásosan érzem magam. Ez így van! Megelevenítette. Az ő feltámadása nem csupán önmaga számára volt, hanem annak, aki csak akarja, ennek az eleve elrendelt magnak, amely itt fekszik. Megeleveníti a halandó testet. Ők rátették kezeiket a betegekre, és azok helyre jöttek. Ők imádkoztak, a szellemben látomást láttak, visszahívták a halottat az életre. Ez így van. Megelevenítette az ő halandó testüket. Ha az belétek jön, ha úgy lenne, nos, te mondhatod, hogy az úgy van, de ha az úgy van, akkor ezek a jelek követik azt. Látjátok? Az megeleveníti a ti halandó testeteket. Az megelevenít benneteket. Most figyeljétek meg! Megelevenít az Isten jelenlétében. Miért? Az az Isten szelleme volt, amely feltámasztotta Jézust a sírból. És az Isten szelleme, én nekik örökkévaló életet adok, a görög szóból ered, és ha kikeresitek, akkor zoe, ami azt átmozgatja rajtatok, és azután megeleveníti még az elméjüket is. Most figyeljetek! Hogyan mondhatod, hogy a szellem benned lakózik? Noha mindent megtettél, amiről azt gondoltad, hogy helyes, de ime, itt van a bizonyíték, hogy az megvan neked, vagy nincs. Ha az a szellem, amely Krisztusban volt, bennetek van, akkor az megelevenít benneteket az igéhez is, mert ő az ige, És ha az ellenkező irányba elevenít benneteket az igétől, akkor az nem a Krisztus szelleme. Engem nem érdekel, hogy mit csináltál mindaddig, amíg az téged az igében nem mozgat. Az én juhaim hallják az én hangomat, és ők minden ige által fognak élni. Minden ige által. A napokban erről beszéltem. Az én saját anyám, aki már eltávozott, és ő egy nagyon furcsa asszony volt. És ő, amint ti tudjátok, körülbelül fél indián volt, és furcsa volt. De ott bent, ő egy olyan személy volt, aki nem álmodott. De én nem hiszem, neki egész életében csak 4 vagy 5 álma volt. De valahányszor egy álmod álmodott, akkor az igaz volt. Ha ő álmodott, akkor az igaz volt. Emlékszem egy időre, amikor én először elkezdtem prédikálni sok évvel ezelőtt, mi közvetlenül itt fent laktunk az úton, éppen itt feljebb, épp itt ebben a gyülekezetben prédikáltam, és ő azt álmodta, hogy én itt álltam 3 lépcsőfok mellett. És ott álltam, és mindenkinek prédikáltam, hogy nekik fel kell menniük ezen a 3 lépcsőn, mielőtt elérik a főutat. És a főúton van egy kis gyöngyszerű fehér vonal, amely egyenesen bevezet a menny ajtajába, a gyöngykapuhoz. És az a gyöngy kinyúlt ezeknek a lépcsőknek a tetejéig. Hát ha ez nem pontosan az én mai üzenetem, megigazulás, megszentelődés, a Szent Szellem keressége. És én azt mondtam, hogy egy személynek ezen a 3 lépcsőn kell jönnie ahhoz, hogy képes legyen rámenni a főútra. És azt mondtam, hogy és arra jött egy hölgy, nos, ti tudjátok, hogy milyen fajta cipőt viseltek az emberek 35 évvel ezelőtt. Arra jött egy hölgy, aki egy olyan nagy cipőt viselt, amilyen ma viselnek, magas sarkú cipőt. És ő odajött, és én azt mondtam, várj egy percet, testvérnő, te nem léphetsz rá a főútra azzal. És én azt mondtam, te nem teheted azt. És ő azt mondta, ah, mondta ő, és körbenézett a többi asszonyra ezt mondva, ne higgyetek neki, őrült. Látjátok, ne higgyetek neki. Én megmutatom nektek, hogy én megigazulhatok, megszentelődhetek, és betöltekezhetek a Szent Szellemmel, és mégis ugyanígy járhatok. És én egyszerűen békén hagytam, többet nem tudtam tenni, nem tudtam őt megállítani. És ő felugrott a főútra, és azután visszatekintett a testvérnőre, ezt mondva. Látod? Én megmondtam neked. Elkezdett szaladni felfelé, és aztán tudjátok, amint a Biblia mondta az Ésajás 5. részében, hogy nekik kinyújtott nyakaik lesznek. Muszáj nekik, ők hanyattestek, látjátok? Affektálnak, mint nekik muszáj. Vonaglaniuk kell, affektálnak, amint mennek, és csilingelnek a sarkaikkal, látjátok a Sion lányai az utolsó napokban. És ő megindult fel a főúton, olyan gyorsan, amennyire csak futni tudott. És egy idő után az út egyre keskenyebb és keskenyebb lett, elkezdett imbolyogni, és így affektálni, és azután leesett. És anyám azt mondta, a legborzasztóbb sikítás volt, amit életemben hallottam, amikor ez az asszony belezuhant azokba a lángokba és füstbe, amint zuhant lefelé ilyen módon. Azt mondta, hogy én megfordultam, és azt mondtam, látjátok? Ő egy szó kivételével egyszerűen mindennek engedelmeskedett. Látjátok? Egy szó kivételével mindennek. Az biztos, hogy pünkösdi asszonyok meg lehetnek mentve, megszentelve, és a Szent Szellemmel betöltve is azután kudarcot vallanak, minden bizonnya. Az ember nem csak kenyérrel él, hanem minden kiáradó igével. Látjátok? Látjátok? És ő elmullasztotta azt. És amint én mondtam, látjátok, ő bement volna rendben, de látjátok, ő elmullasztott odafigyelni arra, ami elmondta neki, hogy mi következik. És ő az evangéliumot a tanítványok, apostolok és az apostolok tanítása és a proféták által írta, és így tovább, és ők nem figyeltek oda. Most figyeljétek meg ezt a megelevenítő erőt, Zoe, amely az igét hozta, azt az értelmet, amely Krisztusban volt, hozta belétek. Én megpróbálom ezt nektek megmutatni, hogy amikor ti feltámadtatok, amikor Isten feltámasztotta Jézust a halálból, akkor ő benneteket is feltámasztott. És meg is elevenített benneteket az életre ővele, és most ti megvagytok elevenedve az életre, noha ti akkor még csupán egy tulajdonság voltatok az ő gondolataiban, de Isten az összes látta ő benne a végnél. Látjátok? Amikor Isten letekintett a testre, a szellem elhagyta őt a Gecsemáné kertjében, neki meg kellett halnia emberként. Emlékezzetek, barátaim, hogy neki az nem volt muszáj megtennie, az Isten volt. Isten felkente azt a testet, amely emberi test volt. És ha ő nem, ha ő úgy ment volna oda fel, mint Isten, akkor ő soha nem szenvedte volna el azt a fajta halált, Istent nem lehet megölni.
De neki azt nem volt muszáj megtenni, de emlékezzetek, hogy ő oda veletek ment ő benne. Látjátok, Isten soha nem választotta el a mennyasszonyt a vőlegénytől még. Tehát amikor Isten letekintett Krisztusnak a testére, akkor ő látta a férfit is, és a nőt is. Az egész abban az egy testben lett megváltva. Látjátok, ők egyek. Ugyanaz az ige, amely a vőlegényről beszélt, az beszél a mennyasszonyról is. Nos, hogyan jöhet a mennyasszony, és közben nem tudja szemmel láthatóvá tenni mindazt, ami őróla volt megígérve, és hogyan jöhetne a vőlegény, és közben nem lenne ő a mennyasszony? De amikor ő mindent megtett, még úgy is bizonyította, hogy feltámasztotta őt a halálból azután, akkor a mennyasszonynak nem kellene ugyanazt a dolgot megtennie, nem pontosan annak kellene lennie, amit az ige mondott, hogy ő ezekben az utolsó napokban lesz. Nem a Malakiás 4-en keresztül kell neki visszatérnie, nem úgy kell ő neki szemmel láthatóvá lenni, mint ahogy az Sodoma napjaiban volt, a világnak nem pontosan olyannak kell lennie, amilyen az volt. Ezek a dolgok nem az Isten igéjének tökéletes azonosításai, amelyek számunkra tudatva lettek. Nos, barátaim, én tudom, hogy hosszú ideig fenntartottalak benneteket, még 15 perc van az ebédig, de talán addig a végére érek. De figyeljétek meg, nézzetek ide, hogy milyen tökéletes dolog ez. Nem tudom, hogy mikor látlak benneteket újra. Látjátok? Nézzétek, figyeljétek meg ezt. De Isten előre látta a mennyasszonyt a vőlegényben. Halleluja! Látjátok? Azért, hogy megmentse az ő feleségét, úgy, mint Ádám, neki is az asszonnyal kellett mennie. Ádám tudta, hogy mit csinál. Éva nem tudta, hogy mit csinál, de Ádám kiment az ő feleségével. Látjátok? És Jézus elfoglalta az ő feleségének a helyét, és bűnné lett érte. Emlékezzetek arra, hogy ő olyanná lett, mint ti, és ő kiállta a ti büntetéseteket azért, hogy ti odaállhassatok az ő helyébe. Ő a ti helyeteken állt azért, hogy ti odaállhassatok az ő helyébe. Micsoda szeretet, micsoda közösség. Hogyan tudnánk ezt megtagadni? Hogyan tudnánk bármi más tenni ahelyett, hogy szeressük őt, barátaim? Órákat tölthetnénk ezzel, de mozduljunk egy kicsit tovább. Mint a pünkösdi megtapasztalás manapság, és a Szent Szellem eljövetele ezekben az utolsó napokban, ahogy az meg lett ígérve, mint a kivonat a telekkönyvhöz, látjátok? Nos, ti kaphattok egy telekkönyvet, biztosan, látjátok? Kaphattok egy helyre vonatkozó telekkönyvet, de az még nem jelenti az, hogy az a tiétek, nem uram? Valaki egészen régen jöhet és igényt tarthat arra, de amikor te kapsz egy kivonatot, amely megmutatja, hogy minden, ami valaha az ellen volt, le van vonva egyenesen az alapoktól. Így van ez. És amikor egy ember azt mondta, hogy ő hiszi az igét, és aztán, amikor a Szent Szellem eljön, akkor az a kivonat a telekkönyvhöz. És az ad neked engedélyt, amikor megvan neked a kivonat, hogy annak minden egyes része hozzá tartozik, és azon minden hozzá tartozik. Amen. És az megadja nekünk a kivonatot, amikor a Szent Szellem rászáll erre a telekkönyvre, amelyet Isten látott egészen a világ fundamentumának megalapítása előttől, és beletette a nevet az életkönyvébe, de emberben az és asszonyon keresztül született, és bűnnek alárendelve, és bűnösként, de amikor én abban hittem, akkor megkaptam a telekkönyvet. De amikor a Szent Szellem eljött, akkor az volt a kivonat még akkor is, ha minden ellenem volt, akár az én anyám tette azt, akár az apám, akár az én nagymamám tette azt, mint az a kis epilepsziás gyerek, akiért én imádkoztam egy pár perccel ezelőtt, és a betegség a nagyszülőkön keresztül jött, az epilepszia átöröklődött a gyerekre, ahogy mondtam, de amikor a kivonat eljött, akkor az levonta és elengedett mindent. Akkor én egy kivonat tulajdonosa vagyok. Amen! És olyan biztosan, ahogy az a szellem, amely feltámasztotta Krisztust a halálból, nekem úgy van egy kivonatom arról, hogy én ennek a testnek része vagyok, a Szent Szellem kivonatával okozva, hogy az igének teste pontosan úgy éljen, ahogy az ő benne tette, ahogy ő megígérte az utolsó napokra.
a kivonat. Az én összes bűneim le vannak vonva, a ti összes bűneitek is le vannak vonva Jézus Krisztus vére által, és a Szent Szellem eljött, mint kivonat a telekkönyvhöz, amelyet Isten adott nekem kegyelemből és előreismeret által. Ó, nekem! Mitől féltek? Nem csoda, hogy ő azt mondta, ne féljetek, én vagyok az, aki halott voltam, és újra élek, és én örökké élek, és nálam vannak a halálnak és a pokolnak kulcsai. Ne aggodalmaskodjatok semmi felől, még a halál sem fog ártani nektek. Figyeljétek meg, csodálatos, menjünk most gyorsan tovább. A telekkönyv kivonat, az adósság le van rendezve, minden, ami ellene szólt, ki lett törölve. Dicsőség! Lehet, hogy bolondul viselkedek, de jól érzem magam. Figyeljtek meg, látjátok? Ó, egy birtoklevél! Felismeritek, hogy ez mit jelent? Felismered, hogy ez mit jelent, testvér? Semmi nincs, ami az elveheti tőletek. Amen. Én egy birtokos vagyok. Amen. Micsoda egy? Milyen birtok? Én azt most beváltottam az én javamra, az ő halálából, temetéséből és feltámadásából. Ő énné vált azért, hogy én ővé váljak. Nos, ő egy bűnössé lett azért, hogy én egy fiúvá legyek. Ámen! És megkapjam az okirat kivonatot. Mert ezek a jelek fogják követni azokat, akik hisznek. Látjátok? Az okirat kivonatot. Most gyorsan mielőtt, még van körülbelül 10 percünk. Figyeljük meg most gyorsan a szellem megelevenítését. Fogok nektek mutatni néhány jelet, azért, hogy megértsétek. Nézzetek, most figyeljétek meg, hogy mi ez a megelevenítő erő, ami az én témám volt. Miután a fiú feltámadt, nézzétek meg, hogy az mit tett velük pünköstkor. Hogy az mit tett nekik, az a megelevenítő erő mit csinált velük, az megelevenítette őket. Most figyeljétek meg, hogy az mit tett Istvánnal. István telve volt megelevenítő erővel. Nem úgy volt? Látjátok? Ő telve volt megelevenítő erővel, az nem ijesztette meg őt. Ő azt mondta, ti kemény nyakú és szívetekben és füleitekben körülmetéletlenek, akik mindig ellenezegültek a Szent Szellemnek, ahogy a ti atyáitok is tették, ti is úgy tesztek. Melyik profétát nem kövezték meg a ti atyáitok, akik megmutatták az eljövendő igazat? Ó, nekem, az valami tettő vele, az biztos, hogy ő telve volt megelevenítő erővel. És ők azt mondták, meg fogunk szabadulni ettől a fickótól. És amikor ő meghalt, megkövezték őt, és az ő szegény kis feje a kövek hozzáütődtek, ő felnézett és azt mondta, látom az egeket megnyílni. A megelevenítő erő dolgozott. Látom az egeket megnyílni, és Jézust állni az Istennek jobbján. Ez az, amit a megelevenítő erő István számára tett. Figyeljetek meg egy másik személyt, akinek megvolt az a megelevenítő erő, az ő neve Fülöp volt. Ő annyira telve volt megelevenítő erővel, volt neki egy nagy összejövetele lent Samáriában. Ördögök lettek kiűzve, emberek lettek megkeresztelve a Jézus Krisztus nevében, nekik egy igazi összejövetelük volt. És a szellem szólt hozzá, a dinamika leszállt, és azt mondta, hagyd el ezt az ébredést, de mit fognak mondani a lelkészek? Semmit nem számít, hogy ők mit mondanak, látjátok? Ő telve volt megelevenítő erővel. Neki megvolt a benzin, és a dinamika rászállt. Azt mondta, menj ki a pusztába! És ő találtott egy eunokot, és megkeresztelte őt a Jézus Krisztus nevében, egy embert, aki elvitte az üzenetet le Etiópiában. Így van ez? És ő Istennek engedelmeskedett, az Istennek való engedelmességben, ha te még soha nem lettél megkeresztelve a Jézus Krisztus nevében, akkor tedd meg, és figyeld meg a megelevenítő erőt, ahogy az felvesz téged. Látjátok? Amikor István ezt a nagy dolgot megtette, illetve nem István, hanem Fülöp tette azt a nagy dolgot, hogy elhagyta azt a nagy ébredést, és engedelmeskedett az Isten parancsolatainak, amikor ő betöltötte úgy, hogy megkeresztelte azt az eunukot az Istennek való engedelmességben, akkor ő annyira telve volt a megelevenítő erővel, hogy az őt elragadta. Ez meg fogja eleveníteni a ti halandó testeteket, ha az a szellem, amely feltámasztotta Jézust a halálból. Az úgy megelevenítette Fülöpöt, hogy őt nem látták talán 150 mérföldön át, odaállt valahol máshol, egy másik országban. Az megelevenítette az ő halandó testét. Hogyan tette ő azt? Ő annyira telve volt a megelevenítő erővel. ó, az élő Isten gyülekezete, mi nem állhatunk itt körben is cukorkákkal, amelyeket itt manapság sopogatunk, nekünk telve kell lennünk, beimádkozva a megelevenítő erővel, a Szent Szellem megelevenítéséig. Nekünk egy napon el kell ragadtatnunk oda át az elragadtatásban. Igen, Uram. Amen. Ó, nekem.
Bocsássatok meg a kifejezését. Egy anyára gondoltam, aki azokat a kis zsákokat csinálja, melyeket ti is szoktatok a babáknak csinálni. Néhányan közületek az öreg mamák emlékeznek erre. A kisbaba kezdett nyöszörögni, vettél egy kis kávé őleményt és cukrot, becsomagoltad egy zacskóba, és odaadtad neki, hogy szobogassa, azért, hogy megnyugtassad. Nincs semmi erő abban, az megöli őt, látjátok? Az abban lévő koffein és dolgok egy kicsit megédesítve azért, hogy lenyelessék vele és belejuttassák a koffeint.
Mi az eféle anyagokban már bele vagyunk fáradva. Gyertek vissza, ti sasok vagytok, vissza az Isten igéjéhez. Legyetek szívósak, semmi nem árthat a ti érzéseiteknek. És azért ti szabadok vagytok az emberek összes botrányaitól. Bárki bármit is mond ellenetek, az csak még több szeretetet hoz. Amen. És a megelevenítő erő elragadta a mennyekbe a sast, amely felrepült a csirkékő felé, egészen fel, át, Krisztus Jézusban lévő mennyei helyekre. Ó, az Fülöpön volt, az megelevenítette őt, elragadta őt. Vegyünk egy másik embert. Volt egy Énok nevezetű ember. Nos, ő Isten minden igéjével járt körülbelül 500 évig. Neki egy olyan bizonysága volt, hogy egyetlen egyszer sem mulasztotta el az ő igéjét. Ő annyira telve volt a megelevenítő erővel, hogy amikor a dinamika megragadta őt a mechanikán, akkor neki még csak meg sem kellett halnia, ő egyszerűen felment haza. Egyszerűen elkezdett járni. Ő annyira, mint Fülöp, ő annyira telve volt a megelevenítő erővel, hogy ahelyett, hogy Gázába ment volna át, ő egy másik helyre ment, ahol őt fent a felső parton találták meg. Amazút helyett ő egyszerűen ment, és ó, azt mondta, én egyébként is öreg ember vagyok, nekem egyszerűen olyan sok megelevenítő erőm van, hogy egyszerűen elsétálok a földről. Ez ugyanaz a megelevenítő erő, amely nekünk épp most van. Látjátok, ez megeleveníti a ti halandó testeteket. Így van ez, ez a megelevenítő erő. Énok azzal a tökéletes bizonysággal, hogy mindent, amit Isten mondott nekem, hogy tegyem, én megtettem. Mindent, amit én láttam, hogy ő számomra mondott, hogy tegyem, azt én megtettem. És ő annyira telve lett a dinamikával, illetve a mechanikával, hogy amikor a megelevenítő erő megragadta őt, a mechanikát, akkor az egyszerűen felemelte őt. Ő tovább ment ki a földről a mennybe. Nos, most figyeljétek meg, Illésben, miután... Figyeljétek meg Illést, azt a nagy prófétát, az ő napjai emberét. Bocsássatok meg nekem. Testvére, testvérnő, azokban a napokban ő tönkretette a kifestett arcú asszonyokat, a Jézabeleket és Akhábokot, és addig állt, amíg, és úgy tűnt, hogy senki nem tartott vele, és ő dorgált, és emésztett, és ott állt, és Isten gondoskodott róla, és segített neki mindenhol. Tudjátok, az idős pajtás egy napon elfáradt. Azt mondta, kezdek vénülni. Ezért már egyszerűen nem tudok tovább menni. Én azt hiszem, hogy ő 90 éves koráig folytatta, egészen öreg volt, és körbe járt, és annyira telve volt megelevenítő erővel. Tudjátok mit? Ő átnézett a Jordánon. Ó, Istenem, majdnem látom a másik oldalt. Ti is. Annyira telve volt a megelevenítő erővel, amíg látott oda át egy szekeret kikötve, tűzlovakat és tűzszekereket, oda erősítve fákhoz oda át. Ő egyszerűen átsétált a folyón és hazament, anélkül, hogy meghalt volna. A megelevenítő erő elküldött, arra készített egy szekeret, hogy lejöjjön a mennyből és felvigye őt. És még a palástját is levették róla és visszadobták azt Elizeusnak. Ez így van. Nos, azután az a társ felemelte azt a köntöst, ez újra a gyülekezet jelképe, látjátok? Felvette azt a köntöst. Nos, ő kétszeresen megcselekedte a csodákat, ami Krisztusnak és a gyülekezetnek a jelképe, látjátok? Illés 4-et cselekedett, és ő pedig 8-at. Látjátok, most neki kétszeres ereje volt, mert kérte azt. Nagyobb dolgokat is meg fogtok cselekedni, mint amit én teszek, látjátok? De ő annyira telve volt a megelevenítő erővel, meg mindennel, hogy ő mindazokat megcselekedte kétszeresen, amit Illés tett, többet, mint ő tett. És figyeljétek meg, hogy ő egészen körülbelül 80 vagy 90 éves koráig élt, megöregedett, és azután meghalt. Meghalt, és ők
Ők kivitték őt, és eltemették. Ti tudjátok hát, hogy a megelevenítő erő nem hagyta előt.
Sok-sok évvel azután, amikor a hús már mind lerohadta a csontjairól, és ő ott feküdt a sírban. És egy napon vittek egy halott embert, és látták az ellenséget, és akkor egyszerűen rádobták azt az embert Elizeus csontjaira. Olyan sok megelevenítő erő volt azokon a csontokon, hogy az az ember újra felugrott az életre. Oh, az meg fogja eleveníteni a ti halandó testeteket! Noha halott volt, és el volt rohadva a sírban, és mégis az a megelevenítő erő ott nyugodott a földje felett.
Halleluja!
Oh, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, a ti halandó testeteket is megeleveníti. Az Illés akkor ott, Elizeus és Illés. Emlékezzetek arra, hogy az a halott ember, az a próféta telve a megelevenítő erővel, és ott feküdt a sírban és elrohadt, ott annyi megelevenítő erő volt, míg végül rádobtak egy halott embert, és az életre kell. Ő még rá tudta tenni a kezeit a betegekre, nem? Amen. Íme itt van. És emlékezzetek arra, hogy mi az ő Jézus Krisztus testéből való test vagyunk. Mi az ő testéből való test vagyunk, és az ő csontjaiból való csontok. Ó, abból nincs kiút. Mi fel fogunk támadni, és ez minden. Ti fel fogtok támadni, és ez minden. A húsvét többet jelent, mint csupán egy tradíció. Az már most is, mivel a mi testünk vele együtt megvan elevenedve, és mi a mennyei helyeken ülünk. És ez a test elrothathat a tengerben, elrothathat a földben, esetleg nem lesz egy kanálnyi hammu sem, de elő fog jönni. Mert az a szellem, amely feltámasztotta az én uramat a halálból, az megelevenítette azt a haldokló testet, az megelevenítette a ti halandó testeteket. És mi az ő feltámadásának a kedvezményezettjei vagyunk. Az ő örök életre szóló kötvénye, amelyről én olyan sokat beszéltem, tudjátok. Nem csoda, hogy ő azt mondta, ne féljetek. Mert ahogy Pál mondta, halál, hol van a te hulánkod? Sír, hol van a te győzelme? Én telve vagyok megelevenítő erővel. Hála legyen Istennek, aki megadja nekünk a győzelmet, ami Urunk Jézus Krisztuson keresztül. Igen, Uram, a megelevenítő erő. Ó, nekem. Ő él örökké, ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Zsidók 13:8. Figyeljétek meg, hogy a Messiás, a felkent, ugyanúgy az ő menyasszonya, a messiási, látjátok, a felkentek. Figyeljétek meg, hogy a halál nem állíthatja meg Istennek a megelevenítő erejét, a halál azt nem tudja megállítani. Amikor neked az megvan, akkor az örökké való. Az semmi nem fogja megállítani. Te azt nem tudod megzabolázni, nem tudod semmit csinálni. Te végigélted az életedet, és az mégsem fogja azt megállítani. Amilyen jó az volt, úgy marad. Figyeljétek meg, hogy Mózes is telve volt a megelevenítő erővel. Igaz? Ő egy próféta volt, akihez az ige jött. Ő az igének része volt, ő azoknak a napoknak az igéje volt, így van ez. És miután ő meghalt, 800 évvel később, az átváltozás hegyén, ő ott állt Illéssel. Így van ez? A megelevenítő erő. A halál soha nem veszi azt el. Nem, nem. Én azt újra feltámasztom. Az angyalok eljöttek, eltemették őt a völgyben. Ő elrohadt és elmúlt, a csontjai eltűntek, meg minden más, de a megelevenítő erő még ott volt. Az megelevenítette őt és elhozta. És ő ott állt, ott volt. Figyeljétek meg, te azt mondod, így van ez, Branham testvér, 800 év után? Ó, nekem. Ha olvasnátok a Mátéban, nekem van itt egy íráshelyem, a Máté 27:51, írhatjátok, lejegyezhetitek. Amikor mindazok ott akkor, akik hitték, hogy ő el fog jönni, a Biblia azt mondta itt, miután ő eljött, hogy ők ott aludtak a földben, a megelevenítő erő rajtuk volt, és ők neki egy része voltak, azok a szentek. Ők neki egy része voltak, mert ők hittek ő benne. Potenciálisan nekik megvolt az az élet egy bárány áldozatán keresztül, egy engesztelő, ami egy báránynak a szellemét soha nem hozhatta vissza az emberre. Hát mi a helyzet akkor most az embernek, Istennek magának a szellemével, amely ő rajta volt, látjátok? Akkor nekünk mennyivel több megelevenítő erő van. De a bűnösökért való engesztelő áldozatként egy bárány lett felkínálva jelképben. De ami nekünk van, az nem jelkép, az maga a kép. Mitől ijedtünk meg?
és azoknak az embereknek csak a jelkép volt, amely az ő feltámadására mutatott, és ők azzal lementek a sírba. Amiként akkor régen Jób, az ő nagy megpróbáltatása alatt, Istenem, minden el lett véve tőle. Az ördög azt mondta, hadd kapjam meg őt, én elvégzem, hogy ő megátkoz téged a te szemedbe. És azután szabadra kelt, Isten azt mondta, az életét ne vedd el, és ő az életén kívül mindent elvett tőle. És még az ő felesége is ellene fordult. Azt mondta, hogy az ő lehelete is idegen lett számára. Más szavakkal ő semmilyen közösséget nem akart vele vállalni. Úgy tűnt, hogy már nem szereti őt, hanem egyszerűen elvetette. Jób, te olyan nyomorúságos vagy! Miért nem átkozod meg egyszerűen Istent, és miért nem halsz meg? Ő azt mondta, úgy beszélsz, mint egy bolondasszony. Ó, nekem. Látjátok, ő ragaszkodott ahhoz, ami neki volt. Nos, ő egy próféta volt. Azt mondta, én nem egy bűnös vagyok, én felajánlottam az ellátott áldozatot. Amen. Ő tudta, hogy hol áll. Ő az igén volt. Nem számít, hogy mit mondtak a többiek, de ő pontosan az igén volt. Aztán abban a nagy borzasztó órában azt mondta, úgy beszélsz, mint egy bolondasszony. Azt mondta, az Úr adta, az Úr vette el, hát áldott legyen az Úr neve. Mondta, én semmi nélkül jöttem erre a világra, mesztelenül jöttem ide, és ugyanúgy megyek ki. Áldott legyen az Úr neve. Ott ülve fekélyes kiütésekkel a gyermekei meghaltak, szegénységbe zuhant, és az összes barátai ellene fordultak, az ő gyülekezeti tagjai, és minden más. Ő pedig vakarta magát egy, és milyen egy szerencsétlen nyomorult. Közülletek még senki nem ment át azon, és mégis ő ragaszkodott az igéhez. Ő egy sas volt. Ó, nekem, nem tarthatod mindig a fátyolt az ő szemei előtt. Nem, nem. Azután hirtelen, mi alatt az igén állt, mi történt? Az egek szétváltak, a mennydörgések kezdtek zengeni, a villámlások kezdtek villanni, és Jób felnézett, és meglátta a látomást, és azt mondta, én tudom, hogy az én megváltóm él. Az utolsó napokban ő a földön fog állni, és noha a férgek már elpusztították ezt a testet, a csontokat és mindent, az a megelevenítő erő ott lesz. Magam fogom meglátni Isten, akit én a magam számára fogok meglátni, az én szemeim fogják szemlélni, és nem a másé. Így van ez? Noha inaim már fel lesznek emésztve bennem, noha a félgek, amelyek most a testemben vannak, el fogják azt pusztítani. Tudjátok, a félgek nem jönnek hozzátok, a félgek már bennetek vannak, a ti saját félgeitek. Észrevettétek már ezt? Ha betesznek benneteket egy koporsóba, és azt légmentesen lezárják, a férgek mégis felemésztenek benneteket ugyanúgy, mert azok bennetek vannak. Ti csupán egy csomó bogarak vagytok, kezdjük azon belülről. Noha a férgek, az én férgeim elpusztítanak engem, a testemet, de mégis az én testemben fogom meglátni Isten. És azonnal feltámadási reggelen, dicsőség! Halleluja! Máté, ez a nagy író a 27:51-ben azt mondta, miután ő feltámadta a halálból, akkor az Ótestamentum szentjei sokan azok közül, akik a föld porában aludtak, kijöttek a sírokból és bementek a városban, és sokaknak megjelentek. Az a megelevenítő erő még rajta volt Elizeus csontjain, amikor ott már csontok sem voltak, rajta volt még Jobon is, amikor ott az ő testén már egy kanálnyi por sem volt, de a megelevenítő erő még ott volt. Ha ez a szellem, amely feltámasztotta Jézust a halálból bennetek lakózik, akkor ő a ti halandó testeteket is meg fogja eleveníteni. Figyeljétek meg most gyorsan, ti azt mondjátok, ó, bár csak akkor éltem volna, ti egy jobb időben éltek. Most, ha ti mindnyájan, látom, amint lejegyzitek az íráshelyeket, rendben van, akkor írjátok le az 1. Tesalonika 4.16-ot. Figyeljétek meg, hogy milyen gyönyörű, látjátok? A szentek, akik Krisztusban elaludtak, Isten ővele el fogja hozni. Látjátok, a sírokban nyugvó szentek, ahogy Illés volt, néhányan úgy, ahogy Elizeus volt, látjátok, néhányan megelevenedtek, néhányan elvétetnek, és néhányan a sírokban lesznek, ők az Úrral fognak elmenni. Az Isten trombitája fog megszólalni, és először a Krisztusban meghaltak támadnak föl, és mi, akik élünk és megmaradunk, együtt el leszünk ragadva ővelük, hogy találkozzunk az Úrral a levegőben. A megelevenítő erő az élőkön, a megelevenítő erő a holtakon. ugyanaz a megelevenítő ereje Istennek, bemutatva mind a két prófétában. Figyeljétek meg, hogy az ő nevejük majdnem ugyanaz, Elizeus, Illés. Látjátok a mennyasszonyt és a vőlegényt? Az egyikük Jézus úr, a másik pedig Jézus asszony. Látjátok? Majdnem ugyanaz. Éppen az úr és az asszony között. Látjátok? Illés, és figyeljétek meg, hogy az miképpen van itt képviselve. Nos, Illés fel lett vitetve az elragadtatásban, a gyülekezetet képviseli, rendben, Illés, és Elizeus pihent a feltámadásig. Látjátok, ez épp olyan, mint egy madár, amelynek két szányra van szüksége ahhoz, hogy egyensúlyozza magát. Látjátok? A gyülekezet volt ott jelképezve abban a két prófétában. Mert mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem maradunk le azoktól, akik elaludtak, mert az Isten trombitája fog szólni, mind a két szárny össze fog találkozni, és mi el fogunk repülni. Halleluja! Elrepülünk! Mert micsoda? Az élőkben, vagy a halottakban az a megelevenítő erő még mindig él. Figyeljétek meg! Emlékezzetek most, megelevenedve, hogy láthassátok, hogy mik ezek a dolgok. Nézzétek meg ezeknek a napoknak a megelevenítő erejét. Emlékezzetek arra, hogy mi megelevenedtünk. Nem olyan régen, segítségképpen, és én azt hiszem, hogy a mi Urunk mondta, és Pál is, mit az Atya megmutatott nekem, én abból semmit nem tartottam vissza, elmondtam nektek. És ezekben az utolsó napokban, amikor mi láttuk az ő megelevenítő erejét rajtunk, ő még arra is adott megelevenítő erőt nekünk, hogy lássuk a betegeket meggyógyulni. Mi láttuk a megelevenítő erőt közöttünk munkálkodni, ahogy az ő rajtuk volt a korai napokban, látjátok? És mi láttuk azt visszahozva a látomások és a halottak feltámadása által, és láttuk azt, amint a betegeket meggyógyítja. A napokban elmondtam valakinek, a kis Donovan Wells itt, én azt hiszem, hogy ti mindnyáján ismeritek őt, fent voltam vele vadászni. A szegény kispajtás, ő egy kedves kis fickó, ide járt gyülekezetbe, és nekem egy nagyon jó barátom, és ő azt mondta, nem akarlak háborgatni téged. Én ránéztem, és az ő füle teljesen ki volt fordulva belülről. És azt mondtam, hogy vagy Donovan? Egyszerűen megfogtam őt a kezénél, ilyen módon, és az rák volt. Azt mondtam, Donovan, mi van a füleddel? Ő azt mondta, nem tudom, Branham testvér, körülbelül 6-7 hónapja, és egyre jobban. Azt mondta, miért nem mondtál erről valamit? Ő azt mondta, én nem akartalak háborgatni téged, Branham testvér. Én azt mondtam, tudod, hogy mi ez? Azt mondta, van egy elképzelésem. Én csak átkaroltam őt, és egy szót sem szóltam. Két nappal később még csak egy karcolás sem volt ott. Mi ez? A megelevenítő erő. Látjátok, az meg fogja eleveníteni a ti halandó testeteket. Az ő füle el lett volna emésztve, az agya eltűnt volna, látjátok? És ő meghalt volna, de a megelevenítő erő. Látjátok? És egy napon, amikor kivoltam magam is merülve, mert azt mondtam, ha te, fiú, jobb, ha mész tovább előre, mert már 50 éves vagy, ha még bármit is akarsz tenni az Úrért, akkor jobb, ha sietsz, és teszed, kezdesz öregedni, látját? És ott azon a reggelen a megelevenítő erő eljött, és ő megengedte nekem, hogy átnézzek a függönyön túlra, és láttalak mindannyiótokat odahatt, látjátok? Ő azt mondta, mindenki, akit te valaha szerettél, és mindenki, aki téged szeret, ők oda vannak adva neked, látjátok? Én mindenkit láttam oda át így. Mi volt az? A megelevenítő erő. János a kijelentő be volt töltekezve a megelevenítő erővel, aki ott állt fent és látta véget a kezdettől. Ésajás telve volt a megelevenítő erővel, és felállt és látta a milléniumot és mindent. A megelevenítő erő. És ha a szellem, amely feltámasztotta Krisztust a halálból bennetek lakózik, akkor az meg fogja eleveníteni a haló testeteket, a halandó testeteket. Emlékezzetek a megelevenítő erő. Figyeljétek meg, hogy mit látunk ezekben a napokban. A megelevenítő erő hozzánk jött azért, hogy megnyissa a hét pecsétet. Mi volt ez? Egy embernek az intelligenciája? Nem, hanem Istennek a megelevenítő ereje. Látjátok, az Isten megelevenítő ereje előre megmondta, hogy ez meg fog történni. Látjátok, az Isten megelevenítő ereje okozta, hogy a világ bizonyságot tegyen arról, hogy ez az igazság. Az Úr angyala, én elmondtam nektek, ott volt körben egy tűzoszlopban, a megelevenítő erő bizonyította a világgal, hogy ez az igazság. És mindezekben ők nem tudták, hogy mi volt ez, és mi tudtuk. Csak így néztük, és ez a mi Urunk ott fent, látjátok? Ő az, aki megnyitotta azokat a pecséteket, Azok a pecsétek ő, mert Istennek az egész igéje Krisztus, és Krisztus a pecsétek, melyek ki lettek nyitva. Akkor mi a pecséteknek a kinyitása? Krisztus kijelentése! És maga az a hét angyal, akik teljesen a befejezett hét gyülekezetet jelképezték, és mi azt még csak nem is láthattuk, ők látták, ők készítették a fényképet, és nem mi, és ő ott van, ott áll, a legfelsőbb bíró, megmutatva, hogy ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Micsoda azonosítás! Ez nekünk a megelevenítő erő tette. A megelevenítő erő engedi látnunk az ő eljövetelét. A megelevenítő erő kiragadott bennünket a halálból az életre. A megelevenítő erő adja a felismerést, hogy tudjam, hogy mi a baj veletek, és hogy mit kell tenni, hogy mit tettél, és hogy mit nem kellett volna tenned, és hogy mit kellett volna tenned, és hogy mi lesz. A megelevenítő erő, mindezeket a dolgokat, ami Urunk Jézus annyira telve van a megelevenítő erővel, ő mindez együtt volt. Ő annyira telve volt megelevenítő erővel, hogy ezt mondta, romboljátok le ezt a testet, és én feltámasztom azt 3 nap alatt. Micsoda bizalom a megelevenítő erőben. Romboljátok le ezt a testet, és én ezt a templomot, és én felépítem 3 nap alatt. Miért? Miért mondta ő ezt? Ő tudta, hogy az meg volt írva őróla, látjátok? Hogy az meg volt írva őróla az Isten igéje által, amely nem hibázhatott. Az ige mondta, én nem engedem, hogy az én szentem rothadást lásson, és az ő lelkét sem hagyom ma a pokolban. És ő tudta, hogy a megelevenítő erő fel fogja őt támasztani, hogy nem lesz egyetlen egy megrohadt sejt sem. Azt mondta, romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt újra felépítem azt. Miért? Az profécia volt. Az Isten igéje. És a profécia, ha az az Isten igaz igéje, akkor nem hibázhat. És ugyanaz a profécia, és Istennek ugyanaz az igéje, amely mondta, hogy ő fel fogja őt támasztani, ugyanaz mondja, hogy mi már fel vagyunk ővele támadva. Nem csoda, hogy ő azt mondta, ne féljetek. És megvan írva, hogy az a szellem, amely most van, ez ő benne volt, és most bennünk van, és a mi halandó testünket is meg fogja eleveníteni. Ne féljetek, barátaim, mert az F.I.U. fent van, a fiú fent van. Ne, most nézzetek az átváltozásra. Mi ott mindnyájan képviselve voltunk. Ott voltak az élő szentek, akik elragadtattak, és ott állt Illés, és ott állt Mózes, a halott szentek, mindkettőjüknek szintén megvolt a megelevenítő erő. Az, hogy az egyik meghalt, és a másik nem halt meg, de ők mind ott voltak. Figyeljétek meg! Ó, nézzétek meg, hogy mit láttunk most ezekben az utolsó napokban, ugyanazt a dolgot, amelyet ő megígérte a János 14-12-t. Most figyeljetek! Biztosan! Az emberek kérdezik, te azt állítod, hogy van erőd? Nem. Mi csupán olyanok vagyunk, mint ők az átváltozás hegyén. Látjátok? Biztos, hogy nem állítjuk azt, hogy van erőnk. De mi, amint ők voltak az átváltozás hegyén, ők nem azt mondták, Mózes nem azt mondta, nézzétek, hogy ki vagyok én. A tanítványok nem azt mondták, nézzétek, hogy ki vagyok én. Tudjátok, hogy mi történt? Figyeljétek meg, hogy ők látták Jézust megdicsőülni. Ez minden, amit ők bemutatva látni akartak. Jézust megdicsőülve. És így van ez ma is. Mi nem próbálunk valamilyen nagy személy lenni, minket nem érdekel, hogy az emberek mind mondanak rólunk. A mi nevünk semmi, ez az ő neve. A mi életünk semmi, ez az ő élete. Ez az ő ereje, és nem a mi erőnk. És csak egy dolog van, amit mi szeretünk tenni, hogy lássuk őt megdicsőülve. És hogyan lehet ez, amikor ő meg van dicsőülve mi bennünk, az ő feltámadása által, amely bennünk van. Ma újra látjuk őt bemutatva, ahogy ő volt. Megértettétek ezt? Látjátok, a mi vágyunk nem az, hogy mi legyünk megdicsőülve. A mi vágyunk az nem valamilyen nagy név. A mi vágyunk az nem az, hogy fellendítsünk valamilyen gyülekezetet, vagy hogy többet bevigyünk a vasárnapi iskolába, vagy hogy behozzuk, gúzsba kössük, belökjük, vagy piknikeket ajánljunk, vagy partit, vagy hogy csillagokat, gombokat, vagy valami más hasonlókat hozzájuk. Nem az a mi vágyunk. A mi vágyunk az, hogy őt lássuk megdicsőülve, megdicsőülve mi, nem saját büszkeséggel, hanem bennünk, a mi életünkben, hogy bebizonyítsuk azt, hogy ő eleven és bennünk él. Ha félretehetem magamat az útból, úgy, hogy William Branhamról még csak szó se legyen, és rólatok se legyen szó, amíg Jézus láthatjuk megdicsőülve közöttünk, őt látni, ez a mi vágyunk, ez adja nekünk a megelevenítő erőt, és ez ad nekünk örömöt azért, hogy tudjuk, hogy vele vagyunk, és az ő teste és csontja is vagyunk, és az ő menyasszonya, és látjuk az ő ugyanúgy igazolt módszereit, bebizonyítva bennünk, hogy ő most feltámadt a halálból. Látjátok? Nem csoda, hogy ő azt mondta, ne féljetek, mert most figyeljétek meg, hogy mi ő általa meg vagyunk váltva, és most fel vagyunk támadva ő vele. Ez az, amit a húsvét jelent az emberek számára, feltámadva ő vele. Figyeljétek meg, most bennünk van az ő szelleme, az okirat kivonata teljesen kifizetve. Ne, ti ne mondjátok azt, hogy hát én remélem, hogy elérem, te már elérted. Nem, hogy el fogom érni, én már elértem. Én soha nem értem el, ő érte el számomra. Látjátok? Nem én, ő. Nos, Branham testvérők azt mondják, engem nem érdekel, hogy ők mit mondanak, ő ott megtette a számomra. Ez minden, amit én akarok, amivel én törődök. Én csak őt akarom megnyilvánulva látni. Hogyan tudnátok megtenni azt, hogy őt lehívjátok? Nem, ő bennetek van. Látjátok? Ő bennetek van. Hát akkor, Uram, ha én félre tudom tenni magam az útból, akkor te szemmel láthatóvá lehetsz. Én magam. Hogyan tudod te megtenni? Mert te ezt így rendelted. Mindenki, akit az Atya nekem adott, hozzám fog jönni. Figyeljétek meg, dicsőség! Ma reggel a velünk lévő összegyűjtött bizonyítékkal. Ó, én erre az énekre gondolok. A feltámadás reggelén, amikor a halál kötelei meg lesznek törve, mi fel fogunk támadni. Halleluja, fel fogunk támadni. Hiszitek ezt? Fel fogunk támadni. Benne mi az ő részévé lettünk, a húsvét részévé, az Isten kijelentett titkáé, ahogy az akkor volt a halál utáni élet részévé. Mi most élünk, akik egykor halottak voltunk a bűnökben és vétkekben, az igazi húsvéti pecsét feltörte körülöttem a halált, és én élek. A húsvéti pecsét kezdetben feltörte a római pecsét pecsétjét, a húsvéti pecsétet, amellyel ő be volt pecsételve, és az emberek, amikor meghaltak, akkor elmúltak, de ő feltörte a pecsétet, és kijelentette a titkot. És most Isten az ő Szent Szelleme által feltörte a pecsétet a mi életünkről, és Krisztus ki van jelentve, hogy ő bennünk él, mert mi most ő vele meglettünk elevenítve. Ó, lap, lap után! Fel fogunk támadni, halleluja! Fel fogunk támadni, amen! A feltámadás reggelén, amikor a halál rácsai fellettek törve, fel fogunk támadni, halleluja, fel fogunk támadni. Ó, hát nem örültök. Én olyan boldog vagyok, egészen régen odaállt lent egy régi kis szenes kamrában, egy reggelen a pecsétek fellettek törve, és én feltámadtam ő vele, egy új teremtmény lettem, az ő megelevenítő ereje. A fiú fent van, nem olyan régen, mondtak nekem egy kis történetet egy halászról. Egy személy odajött és bérelt egy öreg halászt azért, hogy elvigye őt horgászni a nyugati partra. Azon a reggelen kimentek, ha valaki közületek horgászott már lazacra, nos, akkor ti tudjátok, hogy mi történik, ott kint borzasztóan ködös. Láttam az én kis testvéremet, Eddie Biscuit ott lent, aki misszionárius volt ott kint az indiánoknál, és mi magunk is horgáztunk ott kint azokon a partokon. Tehát ez a horgász valahogy egy zöldfülű volt, látjátok, elment horgászni, és ők kisodródtak. Vártak a napvilág eljövetelére, tudjátok, és ők már nem hallották a kötkürtöt, és ez a horgász teljesen izgatott lett, és azt mondta, figyelj, mi kifelé sodródunk a tengerre, hé, teljesen izgatott lett. Azt mondta, őj le, fiam, őj le, az idős halász nyugodt volt, látjátok, ő tudta, hogy miről beszél. Azt mondta, csak várjál, míg a nap fel kell, és akkor láthatjuk, hogy hol vagyunk. Te azt mondod, nekem metodistának kell lennem, baptistának, pünkösdinek. Csak várjál, a fiú fel kell, és akkor mi látni fogjuk, hogy hol vagyunk. Ő az ige. Várjál, amíg látod az igét szemmel láthatóvá lenni, és rásütni a magra, a lengetett kéve, és akkor látni fogjuk, hogy hol vagyunk. Szeretitek őt? Sajnálom, hogy ilyen sokáig tartottalak benneteket. Hányan fogtok közületek estére itt maradni? Ó, akkor jöjjetek vissza ma este, látjátok? 7 óra körül? Van valaki más lelkészetek?
Hajtsuk meg a fejünket. Van itt valaki, vagy vannak-e olyanok, akikben még nincs meg ez a megelevenítő erő? A fiú rásütött, és te itt ültél a tabernákulban, hallgattad a szallagokat, de még a szellem soha nem elevenített meg téged úgy, hogy tudjad követni az Isten igéjét. Bár csak ti asszonyok és férfiak, tudnátok minden igének engedelmeskedni, amit ő leírt. Ó, ez egy veszélyes dolog. Mi lenne, ha te egy halott mag lennél, és nem lenne benned élet? De van benned valami, ami azt mondja neked, én ma reggel fel akarok kelni. Fel akarok emelkedni abból a helyzetből, amelyben vagyok. Én nem akarok csupán egy halott mag lenni, nem akarok a szemétben és a hordalék fa között maradni. Fel akarok emelkedni. Felemelnéd a kezedet, és azt mondanád, hogy imádkozzál értem, testvérem. Isten áldjon meg, Isten áldjon meg, Istenem, nézzetek a kezekre. Nincs egyáltalán lehetőség az oltárhoz hívásra, amit mi oltárhoz hívásnak nevezünk, hogy az emberek idejönnek az oltár köré. Én egyébként sem sokra tartom azt. Ez csupán a metodista ébredés napjai alatt lett hozzáadva a gyülekezethez. Látjátok? A Biblia azt mondta, akik hittek, látjátok, ők megkeresztelkedtek. Van itt egy medence telve vízzel, és vár bármely jelöltre, aki készen áll, hogy meghalljon önmagának. Nos, te belehetsz merítve sokszor az Úr Jézus nevében, de amíg a mag nem élet, látjátok, addig az nem fogja azt megeleveníteni. Nem. A vízkeresztség az olyan, mint a harmat, amely az égből esett. Az csupán ráesett a magra, de ha ott nincs élet, akkor az nem élhet. De ha az a valódi vízkeresztség, az önmagad számára való halál, és készen állsz arra, hogy minden számára kihalljál, amelyet neked hitvallások és felekezetek tanítottak, amelyek ellentétesek az igével, és te úgy fogsz élni, mint Istennek egy fia vagy lánya, és te azt a szívedben úgy is gondolod, akkor nézd meg, hogy a vízkeresztség mit fog tenni számodra ma reggel. Térjetek meg mindnyájan, és keresztelkedjetek meg a Jézus Krisztus nevében, a ti helytelenségetek, bűneitek bocsánatára, és akkor veszitek a kévét, a lengető áldozatot. Veszitek a dinamikát, a Szent Szellemet, mert néktek adatott az ígéret, és mindenkinek, minden generációnak ez lesz. Atyánk Istenünk, én hosszan beszéltem, és az embereknek sok idejét felhasználtam, de Uram Istenem, ebben nincs megállás. Úgy tűnik számodra, hogy egyszerűen abba kell hagynod, és el kell menned pihenni, és azután visszajönni. Mi egy haldokló világban élünk, haldokló emberek között, az életnek üzenetével és a feltámadásnak bizonyítékával. Kedves Istenünk, mi csak egyszer vagyunk halandók, és mi lesz akkor, ha elengedjük menni magunk mellett ezt az alkalmat? A szívünk ég, a lelkünk megremeg, ezek, akik bejöttek. És sokan hallják itt ma reggel ezt az üzenetet. Igen, 200 vagy 300 felemelték a kezeiket. Ők hinni akarnak, Uram. Ó, biztos, hogy a mag nem halott, Uram. Másképp hogyan emelték volna így fel a kezüket? Van ott valami. Ó, Istenem, ez a régi én, ez a jobb felesége, aki ott állt, és azt mondja, hogy ó, de Uram, engedd, hogy a jobb, a hívő menjen be ma reggel, halljon meg teljesen, és legyen eltemetve itt a víznek keresztségében. A harmadcseppek, amelyek a mennyből jönnek, az Isten igéje, amely azt mondja, hogy ez el fog mosni minden bűnt, és elengedi azokat. Ti miért vagytok a Jézus Krisztus nevében megkeresztelve? A ti bűneitek bocsánatáért. A bűnök meg vannak bocsátva a Jézus Krisztus nevében. Hadd legyen azután, atyám, ha ők betegek, akkor egészségesen jöjjenek ki. És ha ők nyomorékok, akkor menjenek ki a Szent Szellem ereje alatt. Ha bűnösök voltak, akkor megmosódva és tisztán menjenek ki. És a mechanika a bemenetel által, és jöjjön a dinamika felülről, a Szent Szellem is ragadja el őket, elevenítse meg az ő halandó testüket, és akkor mi igazi új nyelveket fogunk hallani, az Isten erejét, kimondhatatlan szeretet, meghaló kegyelmet és élő kegyelmet, és egy feltámadott Krisztust, egy testet, egy mennyasszonyt, aki őt képviseli a földön. Atyám, ők a tieid. Felemelték a kezeiket, én prédikáltam az igét, most atyám, fogadd el őket, ezt kérem. A Jézus Krisztus nevében kérem. Amen. Szeretitek őt?
Hát nem csodálatos ő? Elégedettek vagytok azért, mert részei vagytok a húsvéti feltámadásnak, hogy ő vele feltámadtatok. Emeljétek fel a kezeteket. Ti bele vagytok foglalva. Kisgyermekeim, amint Pál mondta volna, nem azért, hogy megpróbáljam őt utánozni, hanem a szeretet. Én szeretlek benneteket. Viharokban járom az utakat, meg minden más, azért, hogy idejöjjek, hogy beszéljek veletek. Jövök a sivatagból, hóviharon át, és így tovább azért, hogy idejöjjek. Repülőgépen repülök, ti végig utazzátok az országot azért, hogy együtt lehessünk. Mi szeretjük egymást. Részei vagyunk egymásnak. Soha ne engedjétek, hogy Sátán bármi más mondjon nektek. Azáltal, hogy egymásnak részei vagyunk, mi az ő részei vagyunk. És a királyságnak társpolgárai vagyunk, élvezve a feltámadásnak ezeket az áldásait együtt. És most, látjátok, most ti már feltámadtatok. Amikor Isten őt feltámasztotta, akkor ő feltámasztott titeket. A fiú épp most van rajtatok, és ti most növekedtek az élet virágzásába, amint ő volt azért, hogy teljesen feltámadjatok az utolsó napon. A ti feltételességetek most megvan nektek. Miből tudjátok? Mert a lelketek megváltozott, ugye? A testetek az ennek való engedelmességre jött, ugye? A minek való engedelmességre? Egy gyülekezetnek? Az igének, ami az élet. És akkor ti most feltámadtatok a halálból. Ez húsvét Jézussal és én velem. Ez húsvét veletek és Jézussal. És ez húsvét veletek velem is Jézussal. Mi mindnyájan, illetve Jézus, ti és én, mi mindnyájan együtt feltámadtunk. És fel fogunk támadni az utolsó napon, még akkor is, ha a szellemünk elhagyja a testünket, még ha a testünk el is rothad, porrá lesz, vagy elég, vagy a tenger mélyébe kerül. A Biblia mondta, hogy egy angyal kiöntötte az ő kelyhét a tengerre, és minden, ami meghalt, feljött. Semmi nem tud bennünket elrejteni, vagy elválasztani attól az Istentől, akit mi annyira szeretünk, aki bennünket együtt feltámasztott. Isten áldjon meg benneteket! Sokáig itt tartottalak benneteket. Ha az emberek még telefonvonalban vannak, akkor ők biztosan 50 cent percenként, ők ma reggel valóban fizettek, de én egyszerűen nem tudtam megállni ebben az órában, hanem egyszerűen tovább kellett folytatnom. Nos, ha az Úr úgy akarja, akkor ma este visszajövök, hogy újra beszéljek veletek. És ha nem tudnénk, és akkor ti mindnyájan tudjátok, azt hiszem, hogy mi nem vagyunk, illetve nem vagyunk már telefonvonalban, már nem vagyunk a vonalban. Mindnyájan tudjátok, hová megyek, ugye? Afrikába. Már hosszú ideje meg voltam hívva, éveken át próbáltam visszamenni, most egy látomás, az Úr szelleme elkészítette az utat. Ők azt mondták, amikor azok a szegény benszülöttek ezt hallották, hogy én nem jöttem az utolsó alkalommal, amikor ott voltam, akkor ők lefeküdtek a földre éjjel és nappal, sohajtottak és sírtak, és azt mondták, Úrunk, mit tettünk? Sok ezren közülük. Az emberek még azt sem hiszik, hogy nekik van lelkük. Látjátok? De ők sírtak, és sohajtóztak, és sírtak. Ne küldjetek előre üzenetet, kérlek, ne tegyétek. Látjátok, ha a vízum sikerülne ott, és oda kerülne a prédikátorok közé a dolog, akkor ők ott azonnal leállítanának. Nekem úgy kell oda mennem, mint egy vadász. Oda fogok menni a királynőhöz, aki 17 teherautó embert hozott oda, és lejöttek az összejövetelre, felmehetek és vadászhatok az ő területén. És én úgy megyek be, hogy az útlevelem és minden más egy vadász számára van kiállítva, és nem vallási szolgálatra. És azután fogott velem találkozni egy testvér, aki azt mondja, miért ne tartanál számunkra egy kis összejövetelt? A stadionok már ki vannak bérelve, azok meg csak nem is tudják, látjátok? Ó, dicsőség! Imádkozzatok, hogy az Isten akarata ne legyen akadályoztatva. Hogy az én lelkem, amely Afrikáért sírt azóta, amióta eljöttem onnan, képes legyek újra visszamenni, és azután számotokra egy nagy összejövetelről szóló üzenetet hozni. Valószínű, hogy mától kezdve nem látlak benneteket mindaddig, amíg vissza nem jövök. Most egy pár nap múlva fogunk menni, május 10-én. Imádkoztok, értem? Emlékezzetek, addig nem tudjátok, hogy milyenek a bajok, amíg oda nem kerültük. Boszorkány doktorok minden oldalról, és az ördög, és ne gondoljátok, hogy ők nem tudják, hogy mit tegyenek. Látjátok? És jobb, ha tudod, hogy miről beszélsz, amikor előttük állsz. De én tudom, hogy kiben hittem, és meg vagyok győződve arról, hogy ő képes megtartani azt, amit én őrá bíztam erre a napra vonatkozóan. Nos, fekszik itt néhány zsebkendő. Kedves Istenünk, ahogy ez a ma reggeli üzenet a feltámadásról, és én itt állok, Uram, és bizonyítom az ige által, hogy a megelevenítő erő a hívő gyermekben van. Ezért hitáltal hittem, hogy a megelevenítő erő megváltoztatta az én életemet. És ezek az emberek hisztik, Uram, és ez megváltoztatta az ő életüket, és mi imádkozunk egymásért. Én ráteszem a kezeimet ezekre a zsebkendőkre, hogy hadd Isten, aki megelevenítette Jézus Krisztust, és kihozta őt a halálból, és az a szellem, amely föltámasztotta őt a halálból, lakozzon a mi testünkben. Az a szellem, amely Elizeus testén volt, amely miután ő meghalt, és nem volt semmi más, csak csontok, de abban megelevenítő erő volt. Az apostolok kezében megelevenítő erő volt. Az apostolok elméje, az apostolok látása, a hívők nyelveiben mind ott volt a megelevenítő erő. Most hadd, hogy ez a megelevenítő erő, amint én ráhelyeztem ezt az igét, és a kezeimet azért, hogy a tulajdonost képviseljem kegyelem által a megelevenítő erő tulajdonosát, akkor az elevenítse meg az összes betegtestet, és legyenek ők újra egészségesek, Istenem, Jézus Krisztus nevén keresztül. Ne csak ezekért a zsebkendőkért legyen, hanem azokért a hallgatóságban kint levő emberekért is, mindenki, aki szenved. Azok a kisgyermekek, az idős emberek, bárkik is ők, elevenítsen meg őket a megelevenítő erő épp most a Jézus nevében. Amen. Nos, hányatoknak van megelevenítő ereje? Most tegyétek egymásra a kezeiteket. Ha a megelevenítő erő bennetek van, nos csak egyetlen dolog van, ami attól visszatart, megakadályoz, és ez a ti hitetlenségetek. Egy asszony megérintette az ő köntösét, és meggyógyult. Egy római katona arcul köpte őt, és elment a pokolba. Látjátok? Tehát annak ez attól függ, hogy hol állsz. Hiszitek ezt? Hiszitek? Most azt akarom, hogy hajtsátok meg a fejeteket, és imádkozzatok egymásért. Csak imádkozzatok ki egyenesen, csak mondjátok, Uram, ez a személy, látjátok? Csak imádkozzatok egymásért. Kedves Istenünk, mi ezt a Jézus Krisztus nevében tesszük, az egyetlen névben, amely az emberek között adatott, amely által mi üdvözülhetünk, vagy meggyógyulhatunk. Ezek az emberek, akik a királyságnak társpolgárai, a megelevenítő erőnek tulajdonosai, elevenítsd ezt számukra, Uram, épp most. És menjen a szellem sasról sasra, ígéről ígére, amíg Jézus Krisztus teljességgel, szemmel láthatóvá nem lesz valamennyi testben, fizikai, szellemi, vagy bármely szükség érdekében, amelyre nekünk szükségünk van, amint mi egymásra tesszük kezeinket Jézus Krisztus nevében.